Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Két olyan sportárs következik, akik alkatuk és kinézetük folytán is feltűnő jelenségek a versenyeken, de ez csak a felszín. Tevékenységük, letett dolgaik is szóra érdemesek. Influencerek és sokoldalú futók. Tapasztalataikra, meglátásaikra érdemes odafigyelni, pláne ha azokat szókimondóan artikulálják. Én előre szólok, a közel 6 órás beszélgetés kétszer másfél órás kivonata explicit szövegelést tartalmaz és nincs kifütyülve. Volt már a Büntetőkörben minden, ami egy sakktáblán. Futók főleg, királyok, királynők, a sportág nagy bástyái és huszárai, szóval az egész udvartartás, közreműködők és szürke eminenciások, feketén, fehéren. Most azok jönnek, akik látszólag egyszerű gyalogoknak, vagy egyikőjük esetében gyaloglónak tűnnek, semmiképpen sem parasztnak. De ez erős understatement lenne, szóval nem akarom a nagyszobású tetteiket jelentősen alulfogalmazni. Jöjjön egy ízelítő, innen az első részből.
Nekem a futásnak pont az a lényege, hogy azt, amit én elértem, legyen az kurva kevés, vagy kurva sok, vagy kurvára középszerű, tök mindegy, azt mindent én értem el, és pont nekem ez a lényege.
Volt olyan, hogy a cipőnek a tal betétjét ragasztottam a talpra kívülre, mert már lukas volt a cipőm. És úgy mentem versenyre. Persze a felén én levált, és ott lapfogott, mint a izzat.
És mikor elkezdtem futni 35 évesen, akkor azt éreztem, hogy az, amilyen én vagyok, tehát a személyiségemnek a torzulása, az tökéletesen illeszkedik azzal, amit az ultrafutás megkövetel.
Nem maradjon kérdőjel, hogy én tehetséges voltam, vagy csak szerencsém volt, vagy ilyesmi, és elkezdtem újra edzeni.
Azt sem tudtam, hogy mi az, hogy teljesítménytúra, tehát itt kezdődik. Továbbá nem tudtam, mi az, hogy turistajelzés, valamint nem tudtam, mi az, hogy erdő, meg ösvény, meg köves talaj.
Mikor elmész a versenyre, és mondod, hogy nem ők edzésben, és tényleg nem ők edzésben, és a többiek mondják, ja, persze, mindig kamuzol, mindig ezt mondod. És akkor így rájössz, hogy hát, ha ők ezt gondolják, hogy én kamuzok, akkor a 17 kilométeren elindulok egy olyan ezerrel, amit körülbelül annyit bírok. Nincs. Tehát, hogy... De ők elhiszik, hogy nekik van igazuk. És utána behúzom a versenyt, és megnyerem. És a végén rájönnek, hogy tulajdonképpen ott voltam előttük, csak pont egy-egy kanyarral, és nem láttak. És sokszor röhögök, hogy versenyzek valakivel, és ő azt hiszi, hogy velem versenyez. Én meg tudom, hogy előttünk 50 méterre van valaki, és én azzal versenyzek. Mert az utolsó 300-on én azt fogom megcsapni.
A legfontosabb mondat, ami eszembe jutott nekem a gyerekkoromból, az most nagyon szörnyen fog hangozni, az volt az édesanyám szájából, akivel alapvetően jó kapcsolatot ápolunk, de az volt a szájából, hogy gyűlöllek, mert apádra emlékeztetsz.
Ezt kérdeztem, hogy te mit tervezel, és annyi mondott, hogy hát olyat úgyse tudsz. És így kész. Fölment bennem a pumpa, mondom, jó. Akkor 2 kilométeren keresztül leutázom, hogy csinálsz. 1 kilométert kifogom talán, hogy lehet ezt jobban, és meg foglak verni.
A futás az ilyen szempontból, mint az alkohol, hogy a valódi énedet hozza ki. Tehát aki szaralak az életben, az szaralak lesz a futásban is. Aki csal az életben, az csaló lesz itt is.
Én sosem tartottam magamet egy úristen de jó futónak. Nem vagyok úristen de jó futó. Az más kérdés, hogy olyan korba cseperedtem bele, hogy hosszú éveken keresztül ott tudok lenni az elejébe. Ez egy más történet.
A két interjú alany szinte egy évben született, tehát most már az M45-49 korosztályban vitézkednek, de rájuk aztán nem igaz a mondás, hogy vastag könyvben ne kezdjen, tartós tejet ne vegyen. Állandóan mozgásban vannak, mint a cápa, és a futás fiatalítja őket, mint a fabulon kenőcs. A beszélgetés elején úgy tűnt, hogy az évszámon, a nemükön, amatőrségükön és a futás iránti elkötelezettségükön kívül sok közös nincs bennük. Aztán kiderült, nem csak a sajátos gyermekkor és apakép köti őket össze, hanem számtalan más. És még a különbözőségek is szépen kiegészítik egymást. Lássuk csak. Az egyik magányos dzsungelharcosként szeret futkorászni immár 10 éve. A másik megszállottan versenyezés, közösségi ember 30 éve. Az egyik egyesületen kívüli szólista, aki nem lenne tagja olyan klubnak, ami őt felveszi a tagjai közé. A másik az MFSE titánja, de senki ne ezt üsse be a webben, mert különben a Magyar Fajta Tiszta Sertést Tenyésztők Egyesületébe fog belépni, komolyan, hanem inkább a futósport.hu-t. Az egyik összesen pár hetet résztávozott az életében, a másik pedig imádja és a futófelkészülés égkövének tekinti. Az egyik soha nem dolgozna együtt edzővel, a másik az edzéstervet tekinti irányadónak. Az egyik tízszer teljesítette a terepfutók Bermuda háromszögének tartott hazai kört, hogy ilyen matematikai képzavarral éljek, és mire ezt hallgatjátok, tám meg lesz a 11. is, sőt. A másik állandó válogatott, tagja például a magyar skyrunning csapatnak, és számos korosztályos OB arany, valamint mezei VB 5. hely tulajdonosa. Az egyik a kriminális bűnügyi műsorban szerepelt, nem szakértőként. A másik a Várom a párom párkereső műsorban vetélkedett. Itt még elárulom, hogy én magam a Mindent vagy semmit bejátszottam 1997-ben, szóval ebből is látszik, hogy ki mivel próbált kitűnni a 90-es években. Az eszével, a szépségével, vagy épp csínytevésével. A repertoáruk rendkívül bő. Pályaversenyek, terepfutások, aszfaltos mókák, instant versenyek, pályacsúcsok, nagy teljesítések. Szinte minden hétvégén megméretődnek valahol, legyen az akár egy 10 kilométeres handicap, hegyi maraton vagy épp ultra. BSM, 12 óra, UTH, privát és versenyben lenyomott Ultra Balaton, futva megtett El Camino, Terep 100, Mátra Bérc vagy bármilyen fedett pályás trappolás. Mindkettejüknek tengernyi emléke van. Láttak megrogyott futót, sérültet, sírást, dühöt, elkeseredettséget, ezerszer és ezerszer kiáltották ők is és nekik is, hogy hajrá. És mindketten imádnak dumálni, vitatkozni, szóval gyakran olyan érzésem volt, mintha Butch Cassidyt és a Sundance kölyköt vagy a Muppet Show két öregét hallgatnám.
Na de most ez teljesen mindegy.
De nem mindegy.
De mindegy.
Nem mindegy. De azért mondom azt neked, hogy aki...
Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hézagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba és a jövőbe is megpróbálom bekötni a hallgatót. Pont ezért hosszúak az adások és ráérősek a bevezetők, ahogy ez is. Ezt üzenem azoknak, akik ilyen visszajelzéseket küldtek. Én így járok körbe egy témát, szerintem így pontos és érdekes, és így van ideje és tere a riportalanynak alaposan kifejteni a mondandóját. Mégiscsak életutakat mesélnek el, nem csípcsuk dolgokat. Úgy gondolom, ezzel a hallgatót és az interjúalanyt is megtisztelem. Rövidebben csak Anetka fogalmazta meg ezt annak idején, akinek nem tetszik, távkapcsoló. Visszatérve az első részhez, ennek érdekessége, hogy az aláfestő zenét az egyik interjúalany szolgáltatja, hisz műkedvelő basszusgitáros. Szó lesz a nehéz fiatalkorról, síros futásról, nyomasztó tehetségről, az együttfutásról, taktikáról, edzésfelfogásról és a saját kútfőről, gyaloglásról és terepfutásról, izgalmas versenyekről és még izgalmasabb vállalásokról. A büntetőkörben a Börzsönyi Kalandor, Takács Krisztián Csipi és a két lábon járó tüdő Varga József Hundián. Első rész.
Szervusztok, kedves hallgatók! Nem vagyok egyáltalán irigylésre méltó pozícióban. Nem azért, mert a beszélgető társaimat nehéz megnyitni, hanem pont azért, mert nagyon nehéz őket leállítani. Talán két nagyon eltérő karakterű és felfogású ember, akiket a terepfutás köt össze, szóval ők ülnek itt velem. Takács Krisztián Csipi és Varga József.
Hundián.
Hundián, igen. Mondok két jelentős eltérést, például, hogy Csipi leginkább az élményeket keresi a futásban, míg Józsi pedig versenyez, és természetesen keresi az élményeket is, de akkor inkább azt mondom, hogy Csipi nem feltétlenül versenyez.
Jó. Abszolút.
Vagy például mondok egy másikat, hogy Józsi gyerekkora óta fut, te pedig Csipi 35 éves korod óta.
Így van.
Illetve...
Hát az, hogy a Józsi tud futni, én meg csak próbálkozok. Ja, ez egy fontos persze. különbség.
Van egy másik szignifikáns különbség, hogy Csipi bár megpróbálta, de ő nem szeret edzésterv alapján futni, te pedig nem csak hogy edzésterv alapján futsz, hanem edző is vagy. Tehát te sokkal nagyobbra tartod, vagy becsülöd, vagy fontosabbnak érzed a futásban a tervszerűséget.
Ugyan tervszerűség az megvan a tanítványaimnál, de én jó magam, én érzés alapú edzést szoktam csinálni. Ha kimegyek és éppen jól esik a bemelegítés, akkor megyek, mint a meszes. Ha éppen fáradt nekik, akkor nem megyek. Tehát hiába a tervszerűség, hiába magamnak már nem írok edzéstervet, hanem élményszerűen futok. Tehát hogyha ha jól megy, akkor nyomom neki. Ha nem megy, akkor minek?
Neked Józsi van Bece neved, legalább olyan színvonalú, mint a Csipi?
Nekem van róla bizonyítékom, hogy én már egy éves korom előtt Csipi voltam, mert anyám csinált ilyen rólam, ilyen azért ilyen, mindenki mondja, ilyen naplót, vagy milyen fasz, hogy megszületett a Csipike, és már egy évesen már drága kis Csipikém volt.
Csipinek meg kell különböztetni magát, van egy olimpikon úszó is, Takács Krisztián, van egy győri önkormányzati képviselő, tehát nagyon nagy nevek vannak itt vele versenyben, és azért Csipi az elég jól megkülönbözteti. Neked van valami?
Hát kölyök koromban két lábajáró tüdőnek hívtak, aztán ugye elneveztem magamat Hundiánnak, a Hun és az Indián keverékéből, mert mind a kettőt nagyon kedvelem, és nem tudtam külön választani őket, ezért összeragasztottam.
Egyébként ez majd föl fog merülni, hogy én egy ilyen indiai jóginak látlak mindig ezzel a fizimiskával. Eleve akartam a fizimiskátokról beszélni, szóval mindig, amikor a Beatlesnek ki volt a gurúja, az a Maharishi nevű jógi, aki miatt teljesen bezörrent a társaság, és szitározni kezdtek a következő lemezükön?
Engem inkább Jézushoz szoktak hasonlítani, amire megint van egy gyors kis rövid sztorim, ha érdekel.
Csak nem ilyen betlehemi játékokra kértem föl?
Tíz darab ezren volt a szigeten, éppen a tizediket futott, az utolsót, de tényleg már a halál könyököl ki a szemeden, és valaki így bekiabál a rétről, hogy ott fut a szent ember. Majdnem elestem. Tehát, hogy nagyon, ahhoz kell a legnagyobb erő, hogy ne essek el. Inkább ehhez szoktak hasonlítani.
Jó, szóval akkor a Hundián a te neved, mert én dolgoztam a Vargati József nevű színésszel, illetve hát van egy focista is, szóval itt vannak
még... Meg van még egy T-75.
Mi ez a T-75?
Hát 75 a születés vagyok, és T-75 a Terminátor 75, igen. Mert hogy van a Varga Józsó, aki ugye triatlonos, és ő is nagyon jól fut, és ugye Varga Józsefnek hívják őt is, ami vicces, hogy a kékes csúcsfutáson egy Varga József mindig részt vett. Vagy ő, vagy én. De egymást nem ismertük.
De a hegylakóba tudod, csak egy maradhat.
És ő a T-67. Mert ő 67-es születésű, és valahogy elneveztek így minket, hogy ő a T-67-es, én meg a T-75, úgyhogy így tudják, hogy melyik. Aha.
Hát sok év különbség nincs köztetek a Csipivel egyébként, mert ő 74-es, te pedig 75-ös.
Igen.
Egyébként erről a két lábon járó tüdőrűt teszem, hogy a Gajdos Tamásnak, a szerencsekerekes Gajdos Tamásnak tripla tüdő volt a Bece neve a suliban. Na jó, párhuzamos életrajzok, ezt már egy Plutarkhosz is megírt a sikerrel, szóval most ez következik. Mutassátok be magatokat. Nem, én szeretném a Józsit bemutatni, mert tehát én sok futóval találkoztam már, mondjuk a Cserpák Józsi, ő szivacsvágó volt.
Lőv Andris,
igen, Lőv Andris a NAV-nál van, tehát az kemény. Speró könyvkötő, igen. De hogy te, hát most mondjuk kormánybőröző vagy leginkább.
Így van.
Ez nekem nagyon tetszik, és a 80-as évekre emlékeztet, amikor a fagolyós üléshúzat volt divat, illetve a, tudjátok, a szélvédőre szerelhető piros lámpa figyelő.
Tudod, meg a bólogatós kutya.
Meg a bólogatós kutya, és
ne lásd kirács.
Na nekem onnan maradt meg ez a kormánybőröző, hogy akkor szőr volt, de most már manapság inkább bőr. Honnan jön ez, Józsi?
Én autószerelőként végeztem, ez volt az első szakmám, viszont a márka kereskedéseknél dolgoztam, mindig át kellett venni az ügyfeleket, és én ezt nagyon nem. Tehát én annyira...
Mivel kellett átvenni?
Hát, hogy a drágább bükorolat kér, ide tetted bele az olcsóbbat. Persze nekem nem adtak 10 forintot se érte, de hogy a vezetőség az mindig arra kényszerített, hogy az ügyfeleket át kellett verni.
És ezért premizáltak, hogyha sikerrel verted el őket?
Nem. Nem, ez kötelező volt. De ez neked nem jelentett semmit, maximum dolgozhattál ott.
Aha.
Tehát nem. És én ezt nem. És így jártam szervizről szervizre, dolgoztam Citroen szerviz, Suzuki, BMW, Toyota, mindenhol. És előbb-utóbb volt egy hiányterület. És az én képesség-készség komplexem az, én nagyon sokat modelleztem. Tehát a kezem az nagyon ügyes, nagyon türelmes vagyok, és nagyon jó a 3D-s látásom is. És ez körülbelül ehhez kellett. És valahogy jött egy ilyen hiány, meg hosszabb lenne elmondani, de én nagyon szeretek segíteni. És édesanyámnak éppen nem volt rendes munkája, csak takarított, meg nem tudom, és nem anyám takarítson. És akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy az összes könnyékbeli kereskedő volt, hogy 2 napot várta arra, hogy be legyen a kormányuk bőrözve, meg az édesanyámnak szerettem volna munkát teremteni. És akkor így jött az, hogy akkor ezt megcsinálom. És aztán kirúgtam az anyámat, mert nem úgy dolgozott, ahogy kellett volna. És akkor végül is én inkább az életemet, tehát én nem azt csináltam, hogy a munkám alakította az életemet, hanem munkámat alakítottam az életemhez. Tehát 6 órás munkaidőt szabtam meg, mert akkor még télen is hatatok futni a munkahelyemről például. Tehát inkább a sport köré szerveztem mindent, és inkább lemondtam olyanokról, hogy nekem nem kell új Audi, nem kell ez, nem kell az, hanem nincs tévénk például, fölösleges, nem fizetek havidíjat a tévéadásokért, inkább nem dolgozok annyit.
Tehát, de neked saját műhelyed van most már,
igen,
vagy bedolgozol valakinek?
Saját műhely. És legelétől kezdve saját műhely.
És fut ez a szakma? Tehát jönnek hozzák a cuccokat?
Mert abszolút.
Most elmondom a hallgatóknak, hogyha valaki esetleg váltószoknyát szeretne, ne talántán kormánybőr, vagy magát mi ez a váltónak a tetejét szeretné megbőröztetni, akkor forduljon hozzád, ugye?
Valószínű azért is vagyok jó sportoló, mert hogy szeretem maximumot kihozni. Így a munkámban is. Nekem ugyan nincs ilyen varró, meg kárpitos végzettségem, de az országban minket tartanak a legjobbnak, a feleségemmel együtt csináljuk. Tehát ez kézzel van fölve, de teljesen úgy néz ki, mint a gyári. Tehát ez nem ez a régi ilyen madzaggal összekötött. Ami azért jó, mert hogyha tényleg menni kell egy világversenyre, bár akkor bezárunk egy hétre, ha kell. Vagy mint amikor a feleségem kitalált, hogy az El Caminót fussuk le, akkor bezártunk egy hónapra. Tehát ez egy átlagos munkahelyen...
Ezt kiírtátok a boltra? Elkaminózni mentünk, sziasztok!
Nem is tudom, kiírtuk el. De tehát, hogy a szabadság... Tehát inkább mi azt csináltuk, hogy inkább nem kell annyi pénz, vagy nem tudom, de szabadság és sport és futás. És ugye föl is költöztünk itt a Pilis oldalába, és azon szoktunk nevetni, mikor jövünk hazafelé, és tele van a parkoló, hogy az emberek dolgoznak benne a városban, az őrültek, és azért dolgoznak, hogy hétvégén kijöhessenek ide kirándulni. Mi meg ott lakunk, ahol ők kirándulnak. Tehát mi nekünk minden nap nyaralás. Mi olyan helyen vagyunk, olyan dolgokat látunk, hogy ügyfeleknek sokszor mondjuk, hogy nincs tévénk. És akkor persze azt mondják, hogy de hát mi csak a National-t nézzük. Mi is, csak mi az ablakból. Meg reggel, mikor befutunk, akkor rókát látunk, őzet, szarvas, nem tudom. Tehát, hogy...
Mert vannak gyerekek, ugye?
Nekem nincsenek. Nevelt gyerkőcök vannak.
Neked, Csipi, Józsival ellentétben, akinek megnéztem, és van érvényes ITRA pontja, 685-nél állsz idén.
Na.
Nem tudom, ez mit jelent, biztos jó. Mennyiből?
Nem, Józsi, vagy az ennyi?
Neked, te 5-ször szerepelsz, tehát 5 különböző ékezettel, névvel, tehát megállapítatlan, hogy te hol állsz, ja. És hogy állsz. Légy szíves, ezt küszöbölt ki.
Igyekszem.
Jó, tehát akkor parancsolj. Te lakótelepi gyerek vagy?
Full lakótelepi, a lakótelepinek a lakótelepi, anya, hogy 4 emeletesben. Rákos keresztúr.
Keresztúr.
Azért a jobbak körül, azért a jobb lakótelepek közé tartozott, tehát azért nem egy Havanna volt, meg nem egy újhegyi lakótelep. Uh-huh. De lakótelepi gyerek voltam, viszont sose cigiztem a lépcsőházban, meg máshol sem amúgy.
Uh-huh. Pedig neked jól állna, azt mondanám.
Nem.
El tudnálak képzelni a cigivel.
Nem, én 30 éves koromig jóformán alkoholt is alig ittam. Nem.
Ugyanez, antalkozista voltam.
Nem voltam antialkoholista, de
én vagyok. A sofőr, és
én is sofőr voltam.
Ugyanez. De aranyosak vagytok.
Eredeti szakmám, elektronikai műszerész, azt körülbelül 2 év után rájöttem, hogy azt teljesen fölösleges erőltetni, mert nem az én világom.
és azóta javarészt vasiparban dolgozok. Egy röpke 20 évet lehúztam, mint szerkezetlakatos, meg CO-hegesztő, és most jelenleg egy gyerekkori barátomnak a kipufogószerelő műhelyébe dolgozok, és javarészt kipufogókat, katalizátorokat, meg hasonló dolgokat szerelünk, reményeink szerint mi is a lehető legjobb tudásunkat, meg a legjobb...
Akkor küldhetnéd a Józsihoz az ügyfeleket is, vice versa.
Abszolút, egyébként, abszolút, abszolút. Ugye, rokon szakma valamennyire, de valójában meg teljesen más, mert mi azért a főleg vassal dolgozunk.
Jó, ezután a hihetetlen izgalmas bevezető után térjünk rá arra, amiért ezt hallgatják a hallgatók, a futószakmai részre. Mi történt Józsi nálad 14 évesen, illetve veled Csipi 35 évesen?
Hát nekem 35 évesen, mint nagyon-nagyon sok ember, aki elkezd futni, egy 13 éves párkapcsolatomnak lett egy... szerintem mindkettőnk részéről, de főleg részemről fájó vége, és igazából azon gondolkoztam, hogy most keseregjek, vagy ne talán kezdjek el inni, vagy én nem is tudom, mit csináljak, és inkább úgy döntöttem, hogy elkezdek futni, amit odáig kb.
És inni.
Igen, nem, inni nem, inni nem, az később jött. És elkezdtem futni, lementem ott nálunk a hajlan volt Hungarokamion pályára, a 400-as pályára, és akkor ott egy két évig napi 10 kilométert futottam körbe heti 4-szer, és nekem ez a futás, ez így azt a 400-ast kört jelentette. Tehát nekem eszembe jutott, se jutott, hogy most elmenni erdőbe, mezőre, és amikor bezárták ezt a 400-as pályát, akkor én rendesen idegbeteg voltam, hogy akkor most hova menjek futni, és
Te csak addig körözgettél.
Csak addig körözgettem. Annyi, hogy elmentem egy-két ilyen ezeket a klasszikus BSS versenyeket, persze, ami lefutotta az ember, ilyen vivicsitát, meg spármaratont, meg társait azért lefutotta az ember.
3.45-ös maratonod van.
Van 3.30-as is most, hogy dicsekszünk, bár mondjuk a 3.30-al olyan nagy dicsekedni valóm nincsen, de igen, egy fél év futás után egy 3.45-ös maratont futólétem meghatározó pillanata volt az a 3.45-ös célba érkezés, mert azt úgy megkönnyeztem eléggé. Az egy olyan jó élmény volt. És,
sokszor könnyezel a célban?
Nem. Mondjuk azt mondom, hogy körülbelül mondjuk ez 11 év alatt volt, mondjuk körülbelül egy olyan 8-10 alkalom, amikor úgy futást megkönnyeztem, ha nem is a célban, de úgy bármilyen okból kifolyólag, de igen.
Te szoktál sírni, Józsi?
Volt, hogy igen.
Gyere, köszönöm.
Igen, az első Margitánál ott elsírtam magam, hogy én azt megnyertem, az valami csoda volt, nem hittem el. Volt egy pár ilyen, igen.
Ez ritkul az idő előre haladtával és a futó tapasztalatok növekedésével?
Hát szerintem igen, ritkul.
Nálam nem, nálam sűrűsödik. De minél régebb óta futok, annál többször sírok.
Hát nekem mész vissza a gyereknek.
Nem tudom, nekem a futás ponta, igen. A Józsi jól mondja, hogy nem is gyereknek, de hogy egy csomó mindenre így rájön az ember, és amikor így valami így beugrik, tehát amikor a fiók becsúszik a helyére, vagy a Rubik kocka utolsó oldala a helyére kerül, akkor az egy olyan élmény, hogy így valamire így rájössz magadban, hogy mi miért van, hogy azt egyszerűen nem lehet nem megkönnyezni.
Igen.
14 évesen mi vitt le téged az atlétika pályára?
Nem tudom
a buszon kívül.
Nem tudom, meg nem mentem buszon, mert lefutottam a hegyről, a harmadik kerületi TVL pályát szemeltem ki magamnak. Lefutottam, és egyszerűen már le kellett mennem edzésre. És
ott volt, edzésre.
Nem tudom, jött egy ilyen bekattanás.
De láttad valahol, láttál egy atlétikai elvét előtt a tévén, egy telesportot?
Nem, vagy nincs ilyen, nincs. Egyik osztatásom futott, ott futott, és mondom, már lemegyek én is.
Ez pont a rendszerváltás környékén volt, mind a ketten szinte ugyanabban az évben születtetek, 74 és 75.
Így van. 89-ben lementem edzésre, ott volt egy srác, aki 800 méteren 200 méter vert az összes fiatal körökre, 14 évesek voltunk. Szóval lementem, és mondtam, hogy őt meg akarom verni. És 30 gyerek röhögött a földön fekve. De frankon, de az a kép az így belém égett, hogy 30 gyerek így fekszik a földön, és szakad a röhögéstől, hogy azt, aki elver mindenkit az országba, azt lejön egy hülye gyerek, és meg akarja verni. Egy hónap múlva mindenkit elvertem a legjobb számába. A legjobb magasúrót, távolúrót, gátast, rövid távfutót, hosszú távfutót, mindenkit elvettem.
Na várj, egy hónap, az mondjuk mennyi edzés lehetett? Mondjuk nem, egy heti négy, akkor mondjuk 16 edzés alatt?
Semmi, az annyira volt elég, hogy ezeket a számokat végig mentünk rajtuk, tehát hogy akkor gátazzunk. Gátaztunk, megvertem, jó, ugorjunk magasat, jó, akkor megvertem, tehát ugye...
De szeretted is ezeket a számokat?
Nagyon szeretek, mindent.
Mai napig tudnál magasugrani?
Én azt gondolom, hogy igen, valószínűleg odaállnék, és nem biztos, hogy mennem, mert szerintem 30 éve nem ugrottam magasat.
Mind a három technikát tudod magason?
Igen. Helyből ugrottam 1.50-et. Simán helyből odaálltam, és így 1.50 simán így háttal ment. Rendes technikában nem voltam jó, mert mindig rádöltem a lécre. Az agyam nem tudta elvonalkoztatni azt, hogy ellenkezőleg kéne dőlni. Volt, hogy 10 próbáztam, mert az edzőm az Dobó Attila volt, és valahogy a Zsivocki Attilával együtt nőttem föl, és akkor 10 próba adott volt, hogy akkor én is arra menjek, de hát ezekkel a karokkal súlyt lökni, vagy diszkot vetni, sejtet,
mire volt. De miért nem lehetett volna erősödnöd?
Nem, én alapvetően egy nagyon vékony kölök voltam, és alig vártam, hogy jöjjön végre a futás. Már a 100-110 gát, vagy a 100 méter, az még az sem volt az igazi, de amikor 1500-at kell futni, akkor végre ott elszabadult, ott voltam igazi csikó, ott szárnyaltam. Nekem az volt az igazi, és körülbelül 10 kilométer volt. Tehát én egy hónap után, mikor lementem edzésre, akkor 35 perc 41-et mentem 10 kilométerem. Tehát ez volt az első.
Abban megverhetné volna engem Esztergomba most tavaly.
Igen, azért mondtam, hogy ez abszolút
olyan tehetség. Elverted Józsit?
Igen.
Igen. Jó, oké. Csak hogy tudjak róla.
Tehát én OB második lettem rögtön úgy, hogy lementem edzésre, és egy hónap után 10 km országosban a második voltam. Egy 3.31-es tempóval. Tehát
és honnan jött ez az egész, hogy futásban meg akarsz tudni, hogy mi ennek a titka?
Nem, semmi.
Viccen kívül én pszichológusnál nem próbáltad ezt fölfejteni, akár miből ered, vagy bármi magadban?
Magamban megvan. Nagyon-nagyon rossz családi helyzetbe jöttem, engem nagyon lenyomtak. 12 éves koromat a dolgozom, és...
Testvéreid vannak?
Vannak, egy nővérem, meg egy fiú féltestvérem, egy fiatalabb öcsém.
Kinyomott le?
Hát a apám egy nagyon rossz ember volt, én nagyon hasonlítottam rá, ezért édesanyám egy kicsit nem a gyerekének tekintett, hanem mindig az volt, hogy úgy mozogsz, mint apád, úgy sem, mint apád, és akkor ez ilyen nagyon degradáló dolog volt. Uh-huh. És a önbizalom nagyon lenyomta. És én valahol azt szerettem volna, hogy szeressenek már. Tehát, hogy volt egy ilyen bennem. És a forduló pont a 40 éves korom környéke jött el, amikor rájöttem, hogy most már azért versenyzek, mert hogy szeretek. Nem azért, hogy szeressenek, hogy végre higgyék már, hogy én is jó vagyok, hanem azért, mert ezt önmagamért csinálom. Tehát sokáig tényleg ez egy bizonyítási vágy volt, azért volt, hogy végre valaki foglalkozzon már velem, végre valaki szeressen.
És ki szeretett ott téged az 1500 céljában? A társaid?
Senki. Sírás. Mikor fedett pálya 7 próbán, 1500-on az Európa bajnokságra kijutó két magyar emberrel versengesz, és egyiket meg is vered a kettő közül, és amikor látják, hogy magasugrásban egyéni csúcsot ugrasz 7 próba közbe, és föláll a stadionos tapsol, és te azt látod, hogy ott van 1000 ember, neked tapsol, és az anyádék nem jönnek ki a versenyedre, és elsírod magad. Tehát tehát hogy nem örültem a dolognak, hanem borzasztó mélységeket éltem meg ezzel. Hogy itt van ennyi ember, nem ismer, és tapsolnak fölállva, ami nagyon ritka volt a stadionban, és a saját szüleim, akiknek elvileg engem támogatni kéne, azok meg tojnak a fejemre. Szüleimmel nem volt jó karácsonyozni, nem? És akkor kimentem, hogy én így ünneplem a karácsonyt. Kimegyek és futok egy szigetkört. Ezt csinálom 31 éve. Tényleg, akik az elejétől edzőtársaim voltak, mindenki jön, most már tanítványok
tehát
is
jönnek. 14 éves voltál, akkor mentél ki először?
Igen. A legutolsó karácsonyi futásnál, amikor ugye a leglassabb emberhez is hátra megyek, és látom magam előtt az embereket, és így rájössz, hogy úristen, előttem fut az életem. Egy ilyen megdöbbenés volt. Ezt csinálom 31 éve, de most döbbentem rá, hogy az életem fut előttem. Aki nekem fontos volt, vagy akinek én fontos vagyok, az eljön, és itt fut előttem. Én úgy örültem, mikor karácsonykor a nővérem még szóltak, hogy ők ilyen őrzővédő KFT-sek voltak, és egyik McDonald's-ban az ember az elment, mert nincs tévé. És nem megyek el segíteni őrizni? Megit. És volt, hogy elmentem, és úgy örültem, hogy ott vagyok Szenteste, és nem az anyámékkal. Tehát, hogy nekem ilyen, tehát, hogy sajnos ez ilyen, én így nőttem föl.
Tehát ők sose ismertek el téged atlétaként.
Nem. Volt, hogy 28 évesen hazamentem, hogy menjetek a fenébe, hogy nem jöttetek ki versenyeimre, nem jöttök le edzésre, nem érztetek meg, hogy nem vetetek nekem egy futócipőt, nem csatok sem. Volt olyan, hogy a cipőnek a tal betétjét ragasztottam a talpra kívülre, mert már lukas volt a cipőm. És úgy mentem versenyre. Persze a felén én levált, és ott lapfogott, mint a cipő. Tehát
de ha belegondolsz, akkor végül is lehet, hogy pont most nyilván nem tudatosan, de ezáltal köszönheted nekik, hogy te futó így lettél, van. Mert hogyha tőlük megkapod azt a szeretetet,
nem a futó, akkor... Nem a futó lettem, hanem ezáltal köszönhetem azt, hogy ha engem most így megfogsz és kiraksz Azerbajdzsánba, én meg vagyok.
Ja, ja.
Tehát, hogy soha nem számíthattam így komolyabban senkire. Ja. Igen, ezért egy ilyen öntörvényes, nagyon makacs fejű lettem, bár lehet, hogy amúgy is az voltam, mert nagyapám ugyanilyen volt, és ő neki nem volt ilyen rossz háttere. Volt a szomszédomban egy ilyen szitanyomó, akkor ott dolgoztam, volt az ismeretségben, gyorsan akartam mondani, műanyagfröccsöntő, még ilyen karos kézigéppel, akkor az dolgoztam.
Ez klasszik, ilyen szocialista
ipar. Abszolút ilyen szocialista, igen, de volt, hogy, de figyelj, ha láttam valahol kidobva egy gázfűszerét, akkor már rohantam a talicskával, és toltam el 5 kilométert a mélytelepre, hogy tudja venni egy fagyit magamnak. Mert hogy fagyira se kaptam pénzt, tehát hogy a moziért már nagyon sokat kellett dolgozni, mert az drága volt a moziért.
Tehát gyakorlatilag akkor jól számolom, 14 éves korodtól kezdve, tehát 26 éven át, azt mondta, 40 éves korodban jött el az, hogy nem azért futsz, hogy igen, szeretetet kapjál, igen, érte elérhetetlenül.
Így van. Ennek borzasztó nagy szerepe van ebben a feleségemnek, aki a világ legnagyszerűbb nője, számomra biztos. És ő volt az, aki helyre tett. Aki azt a nulla önbizalmamat, vagy a mínusz ötöt, azt így nagyjából helyre rázta. Még mindig nem pozitív.
Tehát, hogy kellett nem... ez ahhoz, hogy ő is futó legyen? Szerinted, hogyha nem futó, akkor
nem, helyre nem, ehhez ő kellett. Teljesen, hogy futott vagy nem, ehhez ő kellett. És az első Margitát azt miatta nyertem meg. Ő kérte, hogy verjen meg a Hajduska Palást, és az elsőben nem sikerült, mert egy nappal a verseny előtt bokaszoros szakadásom lett, félreléptem, úgymond, és a következő viszont sikerült meg. De csak úgy...
De akkor 26 évig te minden versenyet ilyen frusztrált állapotba futottad?
Nem tudatosan.
De azért volt örömöd benne.
Persze, imádtam, meg imádok repülni, imádok szárnyalni, ez borzasztó jó, nagyon szeretem. Végülis én nem tartom maga, tehát hogy mondjam, ha valaki tehetséges, akkor nem biztos, hogy ő sokkal többet edzett, mint te, aki esetleg nem vagy, tehát testileg nem olyan tehetséges. Lehet, hogy te kétszer annyit edzettél, de én gyorsabb vagyok, mert jobb testet kaptam.
Persze, nem az fog nyerni, aki a legtöbbet tette
tehát
bele.
Csak egy gyors, annak idején még volt tüdőtérfogatmérés. És mindenki neki 14 évesen, ott edzésen olyan 3400 köbcentis tüdeje volt. Vagy 3200 köbcentis tüdeje volt, és a Zsivockatánk, aki 2 éve volt nálunk fiatalabb, de ugye sportcsaládból származik, neki 3004 volt. És mondták is, hogy 2 éve fiatalabb, és neki nagyobb egy kicsit a tüdeje, hát igen, mert sportcsalád. És akkor belefújtam én a gépbe, és 6400 köbcentis tüdő. Ezért hívtak két lábon járó tüdőnek. És én rendre azt sem, hogy van egy emelkedő, mindenki hörög, én meg elkezdek fütyörészni. Ugyanúgy elfáradtam, csak nem mutatom, és megölöm őket lelkileg a többieket. Tehát én nagyon sokat taktikailag beleraktam a testi adottságaimból. Az izomzatom ugyanúgy elfárad. Azt, hogy én közben tudok fügyörészni, az egy külön történet. Hát, az
miért
az
fárad az izomzat? Gyakorlatilag dupla akkora tüdőfelület a rendelkezésre.
De az izom nem dupla. Izom az nem dupla akkora.
Na de a tüdővel gyorsabban tudsz minden ilyen sav kicsapó minden izét működtetni, nem?
Hát az, hogy többet tudok oxigént fölvenni, az nem azt jelenti, hogy nem fáradok ugyanúgy, vagy nem ugyanolyan nehéz de, nekem egy emelkedő. Nem. Az csak egy szegmense az egésznek.
Hát nagyon, egy nagyon fontos szegmense.
Persze. De az, hogy mondjuk ugyanazt csináljuk, csak én nem lihegek, te meg lihegsz. De a maga a fáradtság, az egész, az energiambert, az ugyanaz.
Na de hát a savasodásnak valamennyire az a lényege, én nem értek hozzá, csak a savasodásnak nem az a lényege, hogy nem jut elég oxigén a izomsejtekhez?
Hát valahol de valahol az, hogy az izom a határaidat éred el tulajdonképpen, de nem az oxigén felvétel határodat éred el.
Persze, nyilván igazad van, mert különben fele annyit futnál, mint bárki más.
Csak egy kérdés. Persze. Elkezdenek tolni oxigénnel, nyomok be rengeteg oxigént a véredbe mindenhova, akkor te nem fogsz elfaradni fölfelé?
Hát nem
csak azért, mert... Dehogy nem.
Hát nem annyira.
De.
Hát valamennyire a vérdopingnak például ez a lényeg, vagy minek hívják azt, amikor leveszik a...
Az persze az igen.
Annak is ez a lényege.
Jó, de ez na jó, ne veszünk el a részletekben. Te jössz, Csipi. Van olyan, amiről 35 éves korod előttről érdemes beszámolni, mert a futásodhoz köze volt?
Abszolút van, és egyébként megütött az egy mondata a Józsinak, ami mintha rólam lenne szó, hogy mondta, hogy az édesanyja a Józsiban a apját látta, és nekem a gyerekkoromnak, és ez csak körülbelül 38, lehet, hogy 40 éves voltam, de mondjuk legyen, hogy 38, a legfontosabb mondat, ami eszembe jutott nekem a gyerekkoromból, az most nagyon szörnyen fog hangozni, az volt az édesanyám szájából, akivel alapvetően jó kapcsolatot ápolunk, de az volt a szájából, hogy gyűlöllek, mert apádra emlékeztetsz. Uh-huh. És ez totálisan rímel arra, amit Józsi mondott, hogy alapvetően nem volt nekem borzasztó gyerekkorom, de ez a légkör valahogy megadta pont ugyanazt,
amit... Te szeretted apádat?
Abszolút, abszolút.
Akkor miért zavart ez a mondat?
Azért, mert 8 éves koromban elhagyott minket.
8 éves koromban hagyott el az én apám is.
Neked nem ugyanaz az apád, mint az enyém.
Nem tudom.
Várj, nem, 8 éves koromban... Te tesó vagy? Nem, 8 éves koromban elhagyott minket apám, amiért én nem haragudtam rá soha igazából, ezért abszolút nem haragudtam rá. Sőt, azért sem haragudtam rá, hogy utána konkrétan leszart minket, azért sem haragudtam
ugyan
rá.
Egalité?
Nem haragudtam rá. Egyszerűen eljött az a pillanat, körülbelül nem tudom pontosan szerintem olyan 15-6 éves koromban, amikor másképp ezt nem tudtam feldolgozni, mint hogy azt mondtam valahol legbelül magamnak, hogy nekem meghalt az apám. Persze ezt nem mondtam ki akkor, ezekre mind csak utólag jöttem rá, hogy nekem meghalt az apám, és amikor az apám egy olyan 8 évvel ezelőtt ténylegesen meghalt, akkor engem ez semennyire se érintett meg, mert én már úgy könyveltem el, hogy az én apám az halott. És ez most nagyon rosszul hangzik, és én azt, hogy ezt kívülállóként hallgatnám, akkor azt mondanám, hogy ez borzasztó, de ez akkor is így történt. Az én apám az meghalt, amikor én 16 éves voltam.
Amikor apám meghalt, akkor röhögtem, hogy csak adósságot ne hagyjon rám.
Nekem ez a része ugyanez nem érdekel.
Volt. Nekem ez a része volt. Nem érdekel. Nekem is már rég halott volt, csak teljesen ugyanez. Ez abszolút dettó. Teljesen ugyanez.
És mivel, hogy én gyerekkoromban ezáltal, hogy anyám nyilván nem gyűlölt, mert amúgy nagyon szeretett engem, meg tényleg a minden erejét megfeszítve, amit tudott, megadott nekünk, meg nekem, meg a testvéremnek. De valahol én mégis legbelül azt éreztem, hogy egyedül vagyok a világban. Egyedül vagyok a világban, és mindent, lehet, hogy ezt így utólag így túl dramatizálom, mert kaptam ajándékot karácsonyra, meg megölelt anyám időnként, meg egyéb. De mindig azt éreztem, hogy én valahol a világban egyedül vagyok, és
de ez miért baj? Tehát te nem minden, de minden posztodban, minden interjúban, ami veled készült, azt hangsúlyozott ki, hogy te azt szereted, hogy te egyedül vagy a futásaidban.
Na de
hogy
te lefogtatod az
embereket,
az okozat,
hogy ne jöjjenek veled, hogy elmész a körre tízszer,
na de ez már az okozat, ez már az okozat, tehát én valamilyen lettem mondjuk most 16 évesen, 16 évesen én kvázi egy magányos harcos lettem, és mikor elkezdtem futni 35 évesen, akkor azt éreztem, hogy az, amilyen én vagyok, tehát a személyiségemnek a torzulása, az tökéletesen illeszkedik azzal, amit az ultrafutás megkövetel. Tehát itt pont az kell ehhez a sporthoz, amilyen én vagyok. És ezért tudom én élvezni azt, ami másnak borzasztó, tehát mondjuk valakinek borzasztó mondjuk 16 órát éjszaka kint lenni a csuromvizes 0 fok körüli erdőben, valakinek ez borzasztó, nekem ez egyáltalán nem borzasztó, ami másnak nehézség, az nekem majdhogy nem azt mondom, hogy öröm.
Csomószor van, hogy verseny. Nem baj, hogy megyek veled egy kicsit, de baj, bazd meg.
Igen.
De tényleg, akár egy Ultra Balatonon, és ezért megyek a körre, ez a fő indokom a körre, ott nem akar senki velem jönni, mert ott egyedül vagyok. És amikor ott 28 órát tök egyedül vagy, az kurva jó. De ez a lényege nekem a dolognak. Ugyanakkor viszont társasági ember is vagyok, tehát szervezek bandázást, de néha nekem szükségem van arra, hogy 24 órát szög egyedül legyek.
Igen, ez a társas futásnak is több árnyalata van. Van az, amikor együtt hűltök, tök jó, és megy a kilométer. Úgy tűnik el.
Van olyan, igen.
Van az, amikor futtok együtt néma csöndbe. Nekem jól esik a társasága, de nem beszéltek.
Nekem a Brigivel volt ilyen, amikor a kört pár, ő volt az egyetlen, akivel párba mentem a Csernos Brigivel a körön.
És az a jó, mikor ez, akivel így futsz, az érzi, hogy mikor kell csöndbe maradni. Igen. Mikor van az, hogy igen, itt vagyunk együtt, itt vagyunk, oké, persze, de mégis csönd van, és...
Az, hogy mikor tudja, hogy mikor kell kussolni. Viszonylag gyakran kapok megkeresést, hogy fú, menjünk párba futni ide, menjünk párba futni oda, és én 10-ből 9-szer kapcsiból elutasítom, mert tudom, hogy biztos, hogy nem. Például férfival sose futnék párban, tehát így biztos, hogy nem. Tehát semmilyen versenyre nem mennék el párban futni.
Nekem ez...
Nem, veled se. Nem, mert nekem a párban futás hosszú távon, most nem egy izéről beszélek, mit tudom, egy 20 kilométerről, hanem egy ultratávról. Mm. Veled eleve azért nem mennék el, mert félek, hogy feladnád.
Tehát nem, rántanád magaddal, mint a Djokovic titulus.
Igen,
várjál.
Eleve azért.
Csapatba az életben nem adtam föl sohasem.
Nem, sőt, de én most olyan páros futást mondok, tehát nem váltó futást mondok, hanem ahol együtt kell haladni, olyan páros futást. Tehát biztos, hogy nem, nekem ez a párban futásnak van egyfajta intimitása, amit én nem tudom, csak férfi meg nő között tudok elképzelni, hogy két férfi között előbb-utóbb megindul ez a faszkarate. Amikor én férfival futottam együtt, rövidebb távokon csak szerencsére, előbb-utóbb megindult az, hogy én magamon is észrevettem, hogy így befeszültem, a másikon is észrevettem, nővel nem, nővel tök jól működik az, hogy férfi-női viszony, akkor én vagyok valamennyire az erősebb, mégiscsak én vagyok a férfi. Ez így tök jól működik nő-férfi között. Férfi-férfi között én biztos, hogy nem mennék el páros futásra. Te...
Egyszer próbáld ki.
Biztos, hogy nem.
Sajnálom, kedves férfiak, akik Csipivel szerettetek volna menni.
Összeomlottam. Az a szörnyű, hogy az elején azt mondtad, hogy mennyire két különböző dologban, mert én nagyon versenyszellemű vagyok, de ez a része teljesen stimmel. Ugyanígy lettem.
Igen, és
egyedül, mint az ujjam.
Mindegy, hogy milyen a tempó.
Egyedül, mint az ujjam. Egyedül voltam teljesen, csak magamra számíthattam. És
akkor erről mit mondasz, hogyha mondjuk a Csipi is lement volna 14 évesen egy atlétika per, akkor a mentalitás az átragad rá? Tehát, hogy
nem, ez hozott anyag. Ez abszolút. Ez figyelj, ez egy hónap után már az volt, hogy az edző az a fiúkhoz képest, mikor futottunk 2000 métert, engem egy perccel később indított, mert tudta azt, hogy én iszonyat tehát nagyon versenyző vagyok, és én akkor is megvertem az összeset, mert addig mentem, mint az őrült, hogy le nem csaptam őket, és alig vártam a következő edzést, hogy megint megverem, de akkor már 2 percre indított utánuk. Uh-huh. És akkor is megvertem őket, tehát hogy ezt nagyon jól kihasznál, nagyon jól, hát ilyen doboedző volt, nagyon jól ezt kihasználta ezt a dolgot. Tehát én ilyen vagyok, ezt nem tudod megmásra. Az más kérdés, az élet hova vetett, és tényleg abszolút ez, hogy egyedül, mint az ujjam, ahogy ezt így mondta, ez így ledöbbentem, és hátra dőltem itt a székben, hogy mint hogyha én mondtam volna, hihetetlen egyébként.
Uh-huh. Ez alatt, az idő alatt, most a Józsiról beszélek, eljártál szorgalmasan edzésekre, nem tudom melyik klubhoz.
Harmadik kerület,
TTV
volt az elején.
Utána elmentél gimibe, főiskolára, dolgoztál. Mi volt veled mondjuk most, amikor beszélgetünk 45 éves
korodig? Én 5 évet kihagytam. Én 25-től 30 éves koromig egyszerre 3 munkahelyen dolgoztam. Voltak álmaim, akartam mindenféle dolgot magamnak.
Milyen álmaid voltak?
Hát a hifitoronytól kezdve, az, hogy valamit kezdjen az életemmel, az, hogy valahogy össze kéne teremteni házat, bármit, lakatást, valamit csinálnom kell. Borzasztóan sokat dolgoztam, és 30 éves koromban, mikor meglett ez a kormánybőrös műhelyem, már működött egy 4-5 éve, akkor volt az, hogy most már van időm újra, és tudok edzeni, és akkor döntöttem el azt, hogy derüljön ki, hogy én tényleg tehetséges vagyok, vagy voltam, csak nem volt meg a háttér, nem szponzoráltak, nem segítettek a szülők, hogy nem maradjon kérdőjel, hogy én tehetséges voltam, vagy csak szerencsém volt, vagy ilyesmi, és elkezdtem újra edzeni. És akkor lementem egy rendes edzőhöz, akit említettem dr. Török Jánoshoz, és nagyon hamar kiderült az, hogy bizony tehetség van mögötte.
Tehát, hogy borzasztó jó testet. Én azt mondom, hogy borzasztó jó testet kaptam, és egy iszonyat makacs fejet.
Azt mondják, hogy ugye nem csak tehetség, hanem adottság, képesség ez a háromszög.
Igen.
Hogy ezek is mind megvoltak, vagy valamit pótolni kellett szorgalommal, vagy bármi más?
Nem, abszolút megvolt. Persze kellett, hiába a tehetség, ha nem vagy szorgalmas. Tehát, hogy lehetsz a tehetséges, de hogyha nem csinálsz egy jó vérkeringést, nem csinálsz egy jó szívet magadnak, akkor nem leszel jó.
De miért pont a futás? Tehát a versenyzést megtaláltad volna más sportágban is. Gondolom, csapatsport nem jött szóba, nem tudom,
technikai sport. Figyelj, az első kupám fociból van. De csak azért, mert szétrohantam a pályát, és az összes védő azt mondta, hogy nem tudunk menni, és a végén azt csináltam, amit akartam a pályán, és én kaptam a torna legjobb játékos a legerőbb kupát, egy NB3-as ilyen kupasorozatban.
Általában ilyenkor fölrúgják a védők a gyors lábuk.
De nem tudtak, mert köze nem volt hozzám. Tehát egyszerűen léptem kettőt, és sehol nem volt. És a harmadik ilyennél már mondta, hogy már meg se próbálja. Tehát nem, egyetemen nekem a, tehát hogy mondjam, nekem a futás az volt, szárnyalni, repülni, nekem az volt.
És ugye, a kézügyességed, mert tudom, hogy te építettél modelleket.
Igen, az teljesen, mai napig
repülő modelleket, vagy nem akartál elmenni valami, ami ahogy tényleg a kézügyesség.
Én nem tudtam, hogy ilyen, várjál, visszatérünk, általános iskola vége, jön a szakmaválasztás. Amikor a család azt mondja, hogy figyú, menjél el szakmunkásba, nem mehetsz szakközépbe vagy gimnáziumba, szakmunkásba menjél el, minél hamarabb tegyél le egy szakmát, és adjál haza pénzt.
De miért hallgattál a családodra? Azt mondtad, hogy ők nem támogatták
a sportod. Mert ott laksz, nem tudsz mit csinálni. Tehát, mert nem támogatnak.
Hát lázadni tudtál volna.
De hiába. Volt egy mostapám, aki nem volt igazán jó, és anyám meg nem átkértem, és akkor ez volt egy kényszerút. És akkor utána estig leraktam a gimnázium, tehát leraktam először is az autószerelőt színötösre, aztán négy év után, nekem ilyen négy éves ciklusok voltak, négy év után elmentem gimnáziumba, mert valamiért, nagy kell, mert szeretek tanulni. Akkor lett egy színötös érettségim. Akkor eltelt négy év, akkor leraktam két diplomát a Testnős Egyetemen. Mert mindig kell valami. Aztán most ugye basszusgitározni tanulok, meg törökül tanulok, mindig kell valami. Uh-huh. És
miért pont törökül?
Miért ne? Mert azért, mert mindenki angolul tanul.
Én görögül tanulok, de én meg tudom indokolni. De te miért tanulsz törökül?
Mert sok mindenből ástam magam a történelemtől kezdve mindenbe, és arra jöttem rá, hogy itt nagyon nem az történt Magyarországon, mint amit mi tanulunk. Sem a török érában, sem a hun érában, sem az egésznél, és meg akartam tudni azt, hogy a törököknek nem volt utána egy második hatalom, mint nálunk az osztrákok, a Habsburgok, akik megmásították a történelmünket. A töröknek nem volt ilyen, és meg akartam tanulni annyira törökül, hogy elolvassak egy törökül egy törötem könyvet, hogy itt mi történt.
Hát mondjuk attól függ, hányból származik a történelem könyv törökül, tehát
teljesen mindegy.
Atatürkére előtt, Atatürkére után, Erdoganéra előtt, Erdoganéra után. Na jó.
Elmondom a valósokát Józsinak a török tanulásának, mivel hogy mondta, hogy nincs tévé előfizetése, ezért a Szulajmán csak a netről tudja nézni török
lebuktam,
nyelven.
Lebuktam,
a szakán lebuktam. Már közelít. Csipi. Megmondom őszintén, hogy ha ilyen felületesen és előítélettel szemlél téged az ember, már pedig, hogyha nem beszélgetett veled valaki huzamosabb időt, akkor óhatatlanul így szemlél. Azt gondolná, hogy ez egy magamutogató ember, aki kurvára ráér, minden héten valahol fut, valamit kompenzál azzal, hogy mindig sokat fut, kompenzál valamit azzal, hogy egyszer punk a haja, egyébként pont most fotóztam tegnap előtt az erdőben egy Punks Not Dead, majd nem mutatom neked, itt nem messze a Dera szurdokban egy ilyen fa bevésést. Szóval egyszer punk a haja, egyszer szőke hosszú haja van, meg oda beszél, megmondja, szoknyába fut, rózsaszín cuccba fut, engem ez egyáltalán nem zavar. Sőt, nekem is van ezüst lasztex nadrágom, de hogy az átlagostól jócskán eltér, és emellé még társa egy odamondó, kötekedő stílus, ugye a Facebook osztja ezeket a titulusokat, hogy a beszélgetések beindítója, tehát te olyan beszoktad dobni ott a kézigránát ott a csoportokba, és akkor mehet a marakodás. Szóval ezt látja fel te szemlélő, hogy se kutyát, se macskát, kurvára ráérsz, futsz valamiért, nagyon sokat futsz valami törés miatt, és egyébként meg pofázol össze-vissza. Ez nem egy vádbeszéd volt, csak mondom, hogy van egy ilyen imidzsed.
Alapvetően két helyem sánt itt ez a leírás. Az egyik az, hogy se kutyám, se macskám. Ez azért nem igaz, mert van barátnőm szerencsére, úgyhogy nőnemű egyébként, bár sokan azt hiszik, hogy nem. Tehát van barátnőm, a másik pedig, ami nem igaz, hogy nem futok kurvára sokat, mert amúgy ez sem igaz, hogy nagyon-nagyon sokat futok.
Tehát futó özvegyek nem övezik a te pályafutásodat, illetve azt sem lehet mondani, hogy te ilyen monomániás futófüggő lennél.
Szerintem nem. Nagyon szeretek futni, és most ha van időm, meg nyilván vannak azért nekem, nincs nagyon feszes edzéstervem, ez az egyetlen egy edzéstervem van, bármi történjen, ha előző héten Ultra Balatont futottam, vagy bármi, 70 kilométernek meg kell lenni, és ezt én 11 éve tartom. Heti minimum 3 futás, és 3 napnál több, tehát 72 óránál több nem maradhat ki futás. Ez a 3 szabályom van, ezen belül teljes szabadságot adok magamnak, úgyhogy igazából szerintem heti 70 kilométer, ami mondjuk idén heti 100-ra fölment, bőven futnak többet ennél. Uh-huh. Nyilván persze sokat futok, meg amit mondtál, hogy magamutogató vagyok, igen, ez is abszolút igaz, tehát exhibicionistának tartom magam valamennyire. Tényleg így érzem jól magam.
Jó, oké. Arról a megvilágosodásról, ami mindkettőtöket ért, mint Sault a damaszkuszi úton, ugye a pálfordulás, hogy elindult egyik irányból a másikba, nevezetesen, hogy volt egy pont az életetekben, hogy úgy döntöttetek, hogy a terepfutást fogjátok preferálni. Ha jól olvastam, Csipi, neked van egy konkrét élményed ezzel kapcsolatban, hogy miért és hogy. Józsi, nálad hogy jött ez, te, aki imád 10 000-en vágtázni, résztávozni, stb., és mégis ott hagyod a pályát, ott hagyod az aszfaltot, és mész terepre.
Futottam én régen is terepet, de nem volt jelentős. Az első borzasztó nagy élmény az a Margita volt, amit szintén megint csak, hogy Juliskához kötöm. Tehát ő volt az, aki úgy kérte, hogy azt, hogy fussam már meg úgy normálisan. És az volt egy olyan élmény, egy sírós élmény a végén, természetesen, hogy olyan mély nyomot hagyott, hogy ezt borzasztóan megszerettem. Ráadásul tényleg az, ami fontos, hogy igen, van egyfajta gyorsaságom, meg úgy... Én egy jó 4-esnek tartom magam így futásban.
Milyen skálán?
Az 5-ös skálán. Uh-huh. Egy olyan jó 4-es. Nem vagyok.
Ki az 5-ös?
Hát ott azért van a Józsa Gabitól kezdve, a Csereg Azsig, nagyon sok, és nagyon rengeteg sok futót mondhatnék, régieket. Az már a nagyon jó futó, hobbi futó.
A Csipi hányos?
A hármas.
Hármas megkapom.
Simán. Hármas alá vagy erős hármas? Nem,
megérte ki a erős hármas. Abszolút.
Én mit kapnék tőled? Három negyedet azért kapnék?
Nem, te is megkapod a 4-es bőven.
Hú, de rendes vagy.
Mi? Lenyomtam az UB-n a csávót.
Hát ez egy dolog. Szkanderozni.
És akkor ő 4-es, én 3-as? Az hogy van?
Nála a mikrofon, maradj már.
De, ja jó, ez oké, okay, ez indok.
Én nekem fogja vágni az adást. Egyetemen adtam be, hogy dolgozatot az egyetem fura urának, Kovács András Bálinnak, hogy 4-est kaptam rá filmszakon, és akkor bementem hozzá, és kérdeztem, hogy miért kaptam 4-est, és akkor oda csapta a papírtömböt, és mondja, hogy hát nem értem, az 5-ös tudja, hogy 5-ös, a 3-as is tudja, hogy 3-as, a 4-est meg hogy magyarázzam el? Úgyhogy ez olyan se ez, se az, ilyen belga.
És azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az kövesedett ki számomra így sok idő után, hogy én úgy mindenben 4-es vagyok, az elemzésben, menetközbeni elemzésben futó versenyen abba vagyok 5-ös, meg a nagyon rossz terepen, amikor nagyon sár, nagyon csúszik, nagyon sziklás, nagyon köves, nagyon ugrálni kell, abba vagyok még 5-ös.
Ezt értem, az előzőt kicsit fejtsd ki, hogy a menet közbeni adaptációs képességed jó, hogy váltasz a tervek között, improvizálsz,
igen, igen,
vagy
abszolút.
Pedig a taktikai képességed.
Taktikai képesség, de ugye nem a betanult, hanem pillanatnyilag tudok olyan döntéseket meghozni, ami elvileg teljesen hülyeség, és mégis azzal nyerek versenyt.
És ez mondjuk százalékban mennyire jön be?
Százalékban? Szerintem 70%.
Tehát azért van az, hogy mellé nyúlsz, hogy rossz, hogy az öngyilkos,
ja, nem, taktika. Nem, mert nem szokott öngyilkos lenni. Egy gyors, egyszerű dolog, mikor elmész a versenyre, és mondod, hogy hát nem ők edzésben, és tényleg nem ők edzésben, és a többiek mondják, ja, persze, mindig kamuzol, mindig ezt mondod. És akkor így rájössz, hogy hát ők ezt gondolják, hogy én kamuzok, akkor a 17 kilométeren elindulok egy olyan ezerrel, amit körülbelül annyit bírok. Nincs. Tehát, hogy... De ők elhiszik, hogy nekik van igazuk. És utána behúzom a versenyt, és megnyerem. És a végén rájönnek, hogy tulajdonképpen ott voltam előttük, csak pont egy-egy kanyarral, és nem láttak. És a következő hétvégén ugyanazok ott vannak, és rommá vernek, mert rájöttek, hogy...
De ezt nem sokszor tud eljátszni ezt a taktikát.
Nem, azért mondom, de
akkor mindig van-e olyan repertoáron?
Persze, az mindig van. Aha. Az mindig van. De mondom, az elemzés, amit...
Mondjál mondjuk kettőt, amit mondjuk úgy el tudnak tőled tanulni a többiek, akik hallgatják.
Borzasztóan megfigyelem azt, először is. A versenyen mindig úgy melegítek be, hogy a végét, tehát a végét melegítem. Tehát amerről be fogunk jönni. Tehát megfigyelem azt, hogy mi van a pálya végén.
Na de mondjuk egy A-ból B-be menő nem így csinálod nyilván, ugye?
Ott nem, de általában az egy viszonylag ritka verseny. Uh-huh. Meg azok általában hosszúk, ott ritka a hajrá verseny. Uh-huh. Tehát nagyon megfigyelem, mi van a pálya végén. Megjegyzem, hogy hol van 500 méter a célig, meg 1000 méter hol van. És nagyon megfigyelem, milyen a pálya. És menet közben elemzem, hogy na, ő a kövesen nem tud menni. Ő a lejtőn nem tud menni, ő az ember. Tehát mindenkinek megnézem, mi a gyenge pontja. Az elejétől kezdve rögtön elemzek mindenkit. Uh-huh. És tudom azt, hogyha a végén vele kell meccselnem, akkor vele nem lehet hajráversenyt csinálnom, mert ő 1500-ös futó, iszonyatosan gyors, a vége az lejtős, könnyű út, ott rommá fog verni. Akkor neki a körben 4 km előtte van egy hegyes rész, ott kell elmennem, mert akkor fog tudni nyerni.
Tehát de abszolút... ehhez az kell, bocs, hogy visszavontam verseny azért, hogy előre enged mondjuk a többieket, hogy meg tud figyelni magad.
Az elején mindig van egy élboly. Mindig van egy, tehát hogy azért rendszeres az, hogy egy élboly elindul. Együtt nyomjuk, csináljuk, és akkor figyeljük, ki hol liheg jobban, hol nem liheg jobban, ki az, aki hamarabb vesz elő kaját. Akkor hoppá, ő akkor már nincs olyan jó formában, mert túl hamar kezd frissíteni. És akkor rögtön büntetsz, és tehát, hogy nem, elemzel. Tehát
és a másik, elemzel. Mondjuk egy másik jó taktika, amit el lehet tanulni a repertoárból?
Mindent, áruljak el mindent.
De mondjuk, tehát mondjuk az vannak ezek a fajék egyszerűségi dolgok, hogy nyomom, mint az állat az elétől, ami a csövön kifér, mert ez rövid verseny. Én mondjuk a félmaratonra ezt szoktam mondani, hogy hát ott nincs erre idő, hát ott menni kell azon a üveg hangon, amit tudsz menni.
Ez abszolút önismeret. Tehát én akármit futok, nekem olyan 300 méteres végső sprintem van, hogy az bődületesen jó. És sokszor röhögök, hogy versenyzek valakivel, és ő azt hiszi, hogy velem versenyez. Én meg tudom, hogy előttünk 50 méterre van valaki, és én azzal versenyzek. Mert az utolsó 300-on én azt fogom megcsapni. Tehát ez önismeret. Tudnod kell magadról, hogy te mit tudsz, mit minden. Tehát amikor azt mondják, hogy a futás az unalmas, akkor én szétröhögöm magam. Olyan elemzés van folyamatosan, izomérzettről kezdve, másodperceként 10-szer mész végig. Ha így megyek, akkor mi van?
Az edzés unalmas, nem?
Nem, az se. Ha feladatos az edzés, akkor nem. Ha azt mondom, menjék ki, fussál 10 kilit, akkor minek? Ha adok ezzel feladatot, hogy minden emelkedőt fussál meg, a többit azt meg lazára vedd, akkor ott a feladat, hogy vissza kell, ki kell tudnod pihenni a dolgokat, és akkor minden emelkedőt megtolsz, vagy fordítva a lejtőt told meg, mert éppen sebességre van szükségünk, akkor nem unalmas egy edzés.
És tehát... akkor, bocs, azzal mi van, hogy amikor ezeket mondod, akkor látom, hogy ilyen tűz csillan a szemedben, amikor azt mondod, hogy megcsapni, elkapni, nem tudom.
Itt van az a különbség, amiről beszéltél az elején, én versenyző vagyok.
De ezeket örömet okoz, vagy igen, ilyen kielégülés?
Borzasztó örömet okoz.
De nem kár öröm?
Nem. Nekem sporttársaim vannak, nem ellenfeleim. Tehát én nagyon tudok örülni, hogyha valaki megver, vagy egy jó eredményt ér, én borzasztóan tudok neki örülni, hogy annak jól jött ki a
lépés. Érdekes, ennek én is tudok örülni, hogyha téged valaki megver.
Főleg a jó nagy furkolj bottál.
Nem.
Úgyhogy... nekem sporttársaim vannak, és én azt mondom, hogy nincs jó futó, vagy rossz futó van. Teljesen mindegy, hogy sokan mondják, mikor mondom, hogy menjünk el futni, de hát veled, de gyors vagy. De mondom, nekem ugyanolyan fárasztó lassan is futni, tehát de nem ez a lényeg, hogy én gyors vagyok, vagy nem. Most mondok egy egyszerű példát, én futottam itt 2:40 a maratonomat. Te futottad 3 óra, csipirőhez szólok, te futottad 3:50. Akkor ki a nagyobb kemény?
Hát én vagy te?
Hát te?
Hát nyilván, hogy
amúgy... Te sokkal tovább kín voltál, és...
Nem, egyébként ez nem...
De, ez ilyen.
Nem igaz.
Én ezt így látom.
Most hülyeskedsz, nem?
Nem.
Nem igaz.
Figyelj, aki 5 órán keresztül kín van, és gyűri magát egy maraton miatt.
Nem igaz, Józsi.
Az sokkal keményebb. Hidd el nekem.
De ezt azt mondtad, hogy...
De, hidd el nekem, hogy
kocsiba beszéltünk, vagy itt beszéltünk? Már nem is tudom, hogy aki nem... Volt az a 4 órás határ, amit te meghúztál, meg 2 órát a fél maratonon, hogy a fölött és az alatt. Tehát most...
Hát szerintem totál egyértelmű, hogy vannak ezek a lépcsőfokok, hogy most nyilván az ember, hogyha most elkezd futni, most nem a Józsit mondom, mert ugye Józsinak ugye van egy ilyen kialakult kis pályafutása, tehát neki, ő már eleve úgy cseppent be a futásba, hogy versenyszámokba cseppent bele. De hogyha valaki mondjuk ilyen hobbi futóként, tényleg full hobbi futóként elkezd futni, akkor nyilván viszonylag hamar, mondjuk egy félmaraton, ugye mivel sok félmaratoni verseny van, viszonylag hamar látómezőbe kerül egy félmaraton, akkor nyilván előbb-utóbb eljut a félmaratonnak egy bizonyos szintjére, ami mondjuk legyen mondjuk 2 óra, amire azt mondom, hogy egy 2 órás félmaraton, tehát mondjuk 2 órán keresztül fenntartani azt a 6 perc körüli futótempót, az szerintem egy elvárható attól, aki szeretne tovább lépni. Tehát nem baj, ha nem akar valaki tovább lépni, de én azt gondolom, amit egyébként más általam nagyra tartott futó is mond, hogy akkor érdemes tovább lépni távban, ha futásról beszélünk. Persze lehet gyalogolni, gyors túrázni, vagy bármit csinálni, de hogyha az ember futásról, mint sportról beszél, akkor érdemes tovább lépni mondjuk egy maraton felé, hogyha az ember azért stabilan hozza mondjuk minimum a 2 órás félmaratont. Szerintem a fölött akkor is tovább lehet lépni, de akkor tudnia kell annak az embernek, hogy ez nem arról szól, hogy ő most fut, hanem arról szól, hogy ő szeretné azt a távot leküzdeni, vagy akár...
Egy teljesítésről szól.
Igen, teljesítésről szól, ami nem baj, tehát nem lesz attól ő kevesebb.
Igen, csak visszatérek megint. Tehát én 5 évet kihagytam, elhívtak egy félmaratonra, és 1:30-on belül lefutottam a félmaratont. 5 év kihagyással.
Persze, hát nyilván, hát más kategória.
Igen,
vagy.
De te lehet, hogy te 1:50 ér, meg te rengeteget edzettél.
Na de most ez teljesen mindegy.
De nem mindegy.
De mindegy.
Nem mindegy. De azért mondom azt neked, hogy aki hosszabb ideig teljesíti, de nem is a távol.
De az miért több? Miért lenne több?
Mert időben sokkal ideig. Többet tett bele, sokkal több energiát tett bele, akkor, mert 5 órán keresztül szenvedett.
Akkor tovább megyek, aki mondjuk 8 óra alatt, például azt hiszem, hogy New York maratonban van olyan, hogy valami 8 igen. órás szintidő van, akkor aki 8 órás maratont tényleg legyalogol, mert végig gyalogolja, igen. akkor aki 8 órás vizé, az többet tett bele, szerinten... mint az, aki 2 órás maraton.
Itt van ez a szép konyhabútorod, Józsi, és milyen magas a munkapult végre. 105-ös
munkapult. 105
Na, szóval, hogy ebben összesen, tehát aki mondjuk ezt a konyhapultot több ideig szereli, baszkurálja, stb., az nagyobb teljesítményt nyújt, mint aki megnézi, nem tudom, a YouTube-ban az oktató videók legjobbját, tervez, és akkor ő összedobja 2 nap alatt.
Figyelj, ha neked van tehetséged hozzá, és összedobod 1 óra alatt, akkor te rengeteget tettél bele, vagy az, akinek nincs tehetsége hozzá, és 2 napon keresztül gondolkozik, és csinálja, és összerakja ugyanazt, akkor ki tett bele többet? Aki 2 napon keresztül.
De azért nem kárhozhatsz valakit, mert van egy tehetsége. Tehát ez olyan, mint hogyha,
nem.
hogyha büntetnéd a Messit, mert jó a labdaérzéke.
Rendben, de hogyha a tehetséges futott egy 1:30-as félmaratont, az a nullával egyenlő. Ha a tehetséges fut egy 1:10-es félmarcsit, akkor az már valami, akkor már beletett
ő is. Hogy méred a te? Azt mondtad neked, az edződ, aki ez lement a török, az mondta, hogy te tehetséges vagy, ez 35 ja, évesen terült ki. Hol? Jó, akkor te rájöttél, bocsi, az ő edzései alapján. Tehát, akkor hol húzzuk meg ezt, hogy ki a tehetséges?
Ezt magad, ezt te fogod tudni. Te fogod
de
tudni
azt. De hát annyi öncsaló ember van.
Igen, de az öncsaló ember is tudja belül, hogy ő öncsaló.
De elmondom a lényeget nektek, mert látom...
Tehát, ha én azt tudom, hogy én beletettem rengeteget, és ennyi jött ki belőle, akkor megcsináltam. Ha nem teszek bele semmit, de tehetséges vagyok, és ezzel még mindig nyerek, akkor tudom, hogy én nem tettem bele annyit.
Jó, hogy értsék a hallgatók is. Tudsz mondani mondjuk egy olyan nevet, aki nem volt tehetséges, de kurva sokat beletett?
Csipi.
Nem tettem bele kurva. Nem tettem bele
jó,
kurva.
Mondj egy másik sokat. Nevet nem is. Bele. Mondj egy másik nevet is. Hogy, tehát, aki kurva sokat, tehát aki nem tehetséges, de kurva sokat beletett. És mondj egy olyat is, aki kibaszott tehetséges, és alig kell beleraknia, mert így.
Jó kérdés.
De amúgy...
Mondjál te is, hogyha...
Mindjárt mondok, de nem ez a lényeg.
Hanem de most rossz... várjál, vagy hadd gondolkozzon, mert most
jó,
ez fontos.
Jó, hadd gondolkozzon, addig elmondom, hogy miért közelítitek meg abszolút rossz irányból a dolgot. Azért, mert valahol most ezt nyilván, hogy a Feminán is ezt írják, meg a Ezo TV-ben is ezt mondják, hogy az lenne a lényeg, hogy találd meg azt, hogy miben vagy tehetséges. Tehát, hogyha te nem vagy tehetséges mondjuk a maratonfutásban, akkor hagyd a picsába a maratonfutást, és keresd meg azt, amiben tehetséges vagy. A Józsi, meg én, meg szerintem még te is, te Balázs, te azért vagyunk mi szerencsések, mert megtaláltuk azt, amiben a saját szintünkön, a Józsi a kis 14 éves szintjén, én a kis 35 éves szintemen, amiben tehetségesek vagyunk, szerintem, amihez a mi személyiségünk jól illeszkedik. Ha például én tudom magamról, Józsi basszusgitározik, én tudom magamról, hogy belőlem sose lenne jó basszusgitáros, mert egyszerűen képtelen vagyok még arra is, hogy a jobb kezemmel simogassam a fejemet, a bal kezemmel meg üssem a hasamat. Erre képtelen vagyok, nemhogy arra, hogy az egyikkel pengessek, a másikkal meg lefogjak.
Tehát én... De itt most keverednek a dolgok, tehát amiről te beszélsz, mondjuk a muzikalitás, az egy adottság.
Nem,
pedig az, hogy te tudod, hogy bármihez kezdesz, mint a jókai aranyembere, hogy bármihez fog, aranyjá válik a keze között. Tehát én a tehetséges fogalmát úgy értelmezem, hogy az a tehetséges, aki tudja, hogy X dolgot hogyan kell működtetni, hogy a javára váljon, és jót hozzon ki belőle.
Ez más, nem. Én biztos, hogy arról beszélek, hogy lehet, hogy létezik az aranyember, bár szerintem nem létezik, lehet, hogy létezik az aranyember, de most arról beszélünk, hogy mindenkinek van egy szuper tehetsége, és azt az egy szuper képességet kell megtalálni. Ha mindegy, hogy mi az, nekem a szuper képességem az az, hogy tűzön vizen át végigmegyek azon, amit kitalálok.
A Józsinak... Bármi legyen az.
Nem bármi legyen az, hanem abban, amit fizikálisan meg tudok csinálni. Tehát a munkámban is olyan vagyok, hogy amit fizikálisan ténylegesen meg lehet csinálni, azt én a végsőkig elmegyek érte.
Egy szar kipufogónál?
De most miért
fontos? Tehát ott miért törekszel a perfekcionizmusra?
Nem törekszek a perfekcionizmusra. Mindent úgy csinálok meg, ahogy annak meg kell lennie. Tehát nem kezdek el...
Azért törekszik
nem kezdek
arra,
el egy...
ő az.
Nem kezdek el egy szakadt Volkswagen Transporternek a kipufogó végét fényesre polírozni, mert nincs értelme.
Van két név?
Nem muszáj. Ehhez szólnék hozzá, hogy amikor a kínai karate filmekben mindig a nagy kellős harc, óriási harc közepén megszólal az ember fejében a mesternek a szava, és azzal fog a végén győzni. Nekem is volt ilyen. Mindig vannak ilyen beégett szavak. És egyszer egy öreg ne kérdezte, hogy ki volt, fogalma sincs ki és hol, de annyit mondott, hogy annál nagyobb elpocsékolás nincs, mint amikor valaki valamiben tehetséges, és ezt nem használja ki. Ez végigkísérte az életemet.
Ezt tudod, ki mondta, Steve Prefontaine is mondta, hogy az
nem
a,
tudom,
az
nekem ajándék, valaki valahol,
kaptál, élni kell.
Hogy egy nagyapám volt, vagy nem tudom, tényleg nincs meg. A lényeg az, hogy a hang megvan, meg a mondat megvan, és ezért tanultam folyamatosan. Mert tudtam azt, hogy nekem nem kell magolnom. Tehát, hogy én nem még egy iskolában...
Mert a TF-re gondolsz most?
Például a TF, vagy a gimnázium, vagy a szakmunkás iskola. Én az órán figyeltem, és én abból kitűnő voltam. Nem kell otthon tanulnom magolnom szinte semmit.
Milyen szakmunkás sulit végeztél?
Autószerelő. Aha. Egy autószerelő végzettségem van.
És a TF-et azt 35 évesen kezdted el? Megvilágosodásod után?
Hát még előtte. Uh-huh. Igazad mondom, ilyen 4 éves ciklusok voltak.
Na de pont ezért lényeges, hogy amit te mondasz, hogy a tehetségedet ne pazarold el.
Így van.
Hogy ne csinálj hülyeséget.
Téged erősítelek.
Tehát én most, hogyha napi 8 órát gitároznék, akkor mondjuk 2 év múlva lenne belőlem egy ilyen középszar gitáros.
De ezzel a fizimiskával azonnal ott találnád magad a Viva TV-n.
Az lehet, de nekem sokkal fontosabb az, hogy ugyanennyi energiával találtam egy olyan elfoglaltságot, amivel boldoggá tudom tenni magamat minden áldott nap.
Na, hogy volt ez akkor ez a fordulat nálad? Ezt mondd el, mert most már 20 perc indázunk ezen a kérdésen.
Már terepfutásra?
Igen, igen.
Én egyébként nem választom külön a terepfutás, de hogyha mondjuk nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy terepfutás vagy aszfaltfutás, akkor én egy olyan körülbelül 3 év aszfaltos ilyen klasszikusok, mint Vivicitta, meg Spármaraton, meg BSM, meg hasonló ilyen tényleg klasszikus magyarországi versenyek után,
unatkoztam otthon, és beírtam a Google-ba, hogy maraton, meg hogy Budapest, és kiadott egy olyat, hogy monoton maraton, ami, mint utólag kiderült, egy teljesítménytúra, amiről azt sem tudtam, hogy mi az, hogy teljesítménytúra, tehát itt kezdődik, továbbá nem tudtam, mi az, hogy turistajelzés, valamint nem tudtam, mi az, hogy erdő, meg ösvény, meg köves talaj. És mint utólag kiderült, ez egy 48 km hosszú teljesítménytúra, ahol a Hárshegyen kell körözni 14 kört emlékeim szerint. Ez egy novemberi szakadó eső volt végig, és én kimentem oda, és nekem az járt a fejemben, hogy a futás az futás, és aki gyalogol, az veszített. És én azon a monoton maratonon, a mai napig nem tudom, hogy hogyan jó atya úristen be, de azt én valahogy végigfutottam, úgyhogy nem gyalogoltam be. Szerintem mai napig nem lennék erre képes. Azt tudom, hogy a 13. vagy 12. körben, mai napig tudom, melyik az a fa, egy 10 cm átmérőjű fa. Megálltam a fa törzsénél, szakadt az eső, de akkor már vagy 6-7 órája. Megálltam a fa törzsénél, ugye november volt, már a lombhullásnak a legvége, megálltam a fa törzsnél, elkezdtem rázni, szakadt a fejemre az avar, meg az eső, és üvöltöttem, hogy a kurva anyádat, és így ráztam a fát.
De a 6-7 órát nem tudtad lefutni ezt a maratont?
Hát az 48 km volt eleve, mint maraton, meg hát volt benne 2000, nem tudom pontosan nem, mennyi szint, úgyhogy azért az nem egy olyan maraton, mint a spármaraton, úgyhogy kicsit más jellegű műsor, és ez volt az első terepes emlékem, ez volt novemberben, és egy jó haverom, aki teljesítményt túrázott már akkor egy ideje, mondta, hogy van ez a Dögölj meg Börzsöny, egy februári éjszakai börzsönyi túra, kétszer a Csóványos, kétszer a Nagyhideghegy, aki járt arra, az úgyis tudja, hogy miről van szó, aki nem járt arra, az meg jobb, ha nem tudja meg. Elmentem oda úgy, hogy még mindig nem tudtam, hogy mi az, hogy turistajelzés. Négy barátommal mentem el, ők fél távnál kiszálltak, én valahogy végigfűztem magamat ezen a távon, és hát ez február, meg Börzsöny, meg éjszaka, meg tél, meg hó, és hát így utólag, mint terepfutó, már jókat röhögök magamon, hogy nagyszerű ötletnek tűnt magammal vinni például tartalékcipőt, nem is tartalékcipőt, hanem egy tartalék bakancsot, mert az volt az elképzelésem, hogy a könnyebbik bakancsomban megyek a táv nagyján, és amikor patak átkelés van, akkor fölveszem a nehezebbik bakancsomat, és azzal átmegyek a patakon, és utána pedig visszaveszem a hamaszcipőt.
Hát ezt úgy oldják meg át, hogy visznek két nejlonzacskót, és azt fölhúzzák.
Nem, ezt a tökös terepfutók úgy oldják meg, hogy leszarják az egészet, és mennek át tökön passzuljon. Ezt mint azóta megtanultam. De akkor az első patakátkelésnél az történt, hogy a hátamon lett egy kurva nehéz vizes bakancs, a lábamon pedig egy kurva nehéz vizes túracipő, úgyhogy a maradék 40 kilométeren cipeltem mind a kettőt, de végigmentem. De nem is ez a lényeg, hanem azon az éjszakán pecsételődött meg a sorsom, mert akkor szerettem meg ezt az egész dolgot, amit mondjuk terepfutásnak hívnak, meg úgy egyáltalán a Börzsönynek a vadregényességét, meg ezt az egész műsort, amit igazából azóta is kisebb-nagyobb megszakításokkal, de azért űzök. Tehát én akkor szerelembe estem, és az azóta is tart.
Ez egy nagyon érdekes, mert egy olyan sok közös pont van, ahol ott nagyon eltérőek vagyunk. A monoton maraton és a szerelembe estem, ez a kettő jutott hirtelen eszembe. A monoton maraton nekem egy sikoltás jutott eszembe erről. Volt egy nő, aki borzasztóan tetszett nekem, egyszerűen kész. Ő járt a fejembe éjjel-nappal, és nagyon kész voltam tőle, és tudtam, hogy a monoton maraton frissítő ponton ott van. Fölraktam magamra a kapuznit, ilyesült, hogy ne lehessen engem fölismerni, és elmentem oda a frissítő ponthoz. És amikor odaértem, hogy megálltam előtte, és leemeltem a kapucnimat, és mint kiderült, én is tetszettem neki, mert egy óriási örömsikoltás volt a válasz.
Ez tök jó, hogy a monoton maradtam. Aha,
igen, igen, de óriási, tehát olyan szívmarkoló élmény volt, hogy nagyon, nagyon jó volt.
És most, hogy ilyen vallomásokat tettetek a terepfutásról, Józsi, te mit szólsz ahhoz, amit a Csipi léptennyomon hangoztat, hogy mindezek ellenére a nagybetűs futás az aszfaltfutás?
Figyelj, én azt mondom, hogy mindennyitnek megvan a maga élménye, és én versenyzek pályán is, versenyzek aszfalton is, és versenyzek terepen is. Mindegyik másért jó. Az a természettel való összenövés, az a folyamatos változás, ami az egész életedet végigkíséri, az a terepfutásban benne van sűrítve. Más a talajviszony, hol emelkedik, hol lejt, de hol kapkodod a levegőt, hol a szemed könnyezik, mert olyan lejtőn fúz gyorsan, hogy az egy borzasztó nagy változás, ami az életet is végigkíséri. Az aszfaltfutás, az viszont arról szól, hogy van egy előre megtervezett tempó, és azt próbálod tartani. Nem lehetsz gyorsabb, nem lehetsz lassabb, figyelni kell a légzésre, figyelni kell. Az egy monotonitás, az egy teljesen más dolog. A pályaverseny, az meg már inkább a taktikázásról szól. Az megint egy teljesen más. Az sík, meg minden, olyas, mint az aszfaltfutás, de mégsem az.
De miért van az, hogy én például, én a változatos dolgokat szeretem, én nagyon sok mindent csinálok az életben, és a futásban mégis nem a változatosat keresem, nem a terepfutást. Elmegyek egyszer-kétszer egy évben, és tényleg szeretek ott lenni, de valahogy, ha most választanom kell, mindig azt mondanám, hogy akkor menjünk egy ilyen monotorra.
Tudod miért? Mert valószínűleg abban van a legnagyobb tehetséged. Tehát, hogyha nem tudsz sakkozni, akkor miért szeretnél sakkozni?
Nem próbáltam sokat a terepet.
De lehet, hogyha kipróbálnád egy évig, vagy nem tudom, vagy elvinnélek, és megtanítalak, hogy kell lejtőt futni, hogy futsz emelkedőt, mit csinálsz, hogy frissítesz a terepen, akkor lehet, hogy rájönne, hogy ez borzasztó jó, és átraknád ezt az érzést akkor a terepfutásra, amit most aszfaltra mondasz, hogy neked az a jó.
Na, egyébként a lefele futás érdekel, mert ez az ergézés, ez nekem sosem ment, és nagyon sok időt vesztettem ott mindig. Emelkedőt meg tudtam nyomni, de a lefeléket az teljesen el kellett hanyagolnom. Fáj a térdem, tehát hogy az úgy érzem, hogy akkorát üt vissza a talaj.
Na hát itt van megint az edző szerepe. Itt van megint az, hogyha valaki ezt jól tudja, és át tudja adni neked, hogy mit kell csinálni, vagy látja rajtad, hogy mi a hibás, akkor borzasztóan meg lehet ezt tanulni.
Te ezt hol tanultad? Tapasztalatból?
Tapasztalat. Abszolút tapasztalat. Abszolút saját. Én nagyon kísérletező vagyok. Én nagyon sok új edzésmódot, biztos nincs új a nap alatt, tehát ez félretes ne essék. Nagyon sok új dolgot találok ki, ami nekem új, vagy nem tudom, nem ismertem, és először magamon letesztelem. Tehát nem szabadítom rá tanítványaimra. Abszolút letesztelem magamon, és hogyha úgy érzem, hogy működik, akkor jó, azt hiszem, hogy ettől elkezd beállni a vádlim, akkor tudom, hogy nem szabad ilyen nagy adagba adni a többieknek. Szóval visszatérve arra, hogy tehetségnél meg ezeknél tartottunk, hogy kit hova lehet levinni. Volt egy olyan tanítvány, úgy jött hozzám, hogy 2 óra 13-a van félmaratonon, és szeretne 2 óra 10-et. És mondtam a srácnak, hogy figyelj, 1 óra 40-nél kezdjünk el beszélgetni, mit szeretnél, jó? És azt, hogy viccelek. És elkezdtünk edzeni, és jött neki rögtön egy ilyen 1.56-os egyéni csúcs, amiről én nézett, hogy mi van, hát ő 2.10-et akart, és mondom, az nem, tehát hogy az nem... Az nem cél egy 2 óra 10-es félmaraton. És utána jött egy olyan, hogy szombaton is egy félmaraton, meg vasárnap is. És megmondtam, hogy oké, szombaton ezt és így csinálod végig, vasárnap így és így, és akkor a vasárnapi második felét azt megtolhatod. És ott futott 1.43-at. És így fölhív, hogy te én azt hittem, hogy te hülyéskedtél az 1.40-nel. Nem, te hülyéskedtél a 2 óra 10-zel.
Amúgy az edzőnek ez egyébként ez egy jótékony hatása, a placebo is akár. Hogy van edzőm, és akkor fickósabbnak érzem magam, mert nekem van edzőm.
Ez is egy... Van, aki így jött hozzám, azok van el is ilyen. Mentek. Azok el is mennek.
Nem biztos, hogy az hülyeség. Tehát én ismerek olyan futót, nem is keveset, akinek egyszerűen kell egy ember, aki fogja a kezét.
Persze, figyelj, az edzőnek a legnagyobb szerepe az, ha te találod ki magadnak, hogy mit akarsz ma futni, akkor egy pillanat alatt húzod át, mert nincs kedved hozzá. Ha én találom ki, mint edző, akkor ne legyen arcod azt mondani, hogy nem csináltam meg. Nagyon nagy indok kell hozzá, de én ezt nem követelem meg, de te magadtól azt fogod érezni, hogy hát azt mondta, hogy fussak 6 darab ezret, nem fogom azt mondani, hogy nem volt kedvem. És akkor kimegy és megcsinálta. Ő otthon a családfő, aki megtervezi a rezsit, a fizetés, mire költjük, irányítja a házat, a családot, mindent irányít, és bazira jól esik neki, hogy van egy olyan front, ahol ő átadhatja magát annak, hogy mondd meg, mit csináljak, és ne kelljen nekem gondolkozni, nekem törni magamat. Tehát az embereknek nem a porososság miatt van ez, hanem azért van,
mert tök jó egy kicsit átadni a magát, hogy most ne nekem kelljen gondolkodni. Mondd meg, mit csinálok, és én megcsinálom, és tök jó.
Tehát de, van de ez is alkat függő. Tehát,
persze, nekem én nekem biztos, hogy nem működik.
Kitalálni.
Én nekem nem
de működik. Ugyanakkor jól tudtam működni edzői rendszerben is.
De tehát... nekem nem működne, mert nekem a futásnak pont az a lényege, hogy azt, amit én elértem, legyen az kurva kevés, vagy kurva sok, vagy kurvára középszerű, tök mindegy, azt mindent én értem el, és pont nekem ez a lényege, hogy az életben kurva kevés van, amire nem mondhatod azt, hogy jaj, mert csórók voltak a szüleim, jaj, mert pikkelt rám az tanár, jaj, mert cigány vagyok, vagy jaj, mert bármi, hanem egyszerűen az van, hogy ezt, amit én elértem, ezt A-tól Z-ig én értem el, és pont.
Igen,
senki más
igen,
nem segített nekem.
Csak, ha most fordítsuk át, ezt mondjuk nagyon sokszor hozom elő a sakkot. Kell hozzá valaki, aki elmondja a szabályokat. Hogyha ezt csinálod, ez fog fejlődni, ha azt csinálod, az fog fejlődni.
És na, de a mai világban, világban ezt fogod magadat, aztán Google-ba beírod, és...
Aha, és tudod, mennyi hülyeség van a Google-ban?
Persze, hogy mennyi hülyeség tudod, van, mennyi de az hol van garantálva, hogy egy edző, az
nincs garantálva.
Hogy ő jó. Tehát edzőből is van hülye meg okos, nincs, és Google-ból is van hülye meg okos.
Így van, nincs garantálva. De én azt szoktam mondani minden tanítványnak, hogy figyelj, mi egy gyurma vagyunk, hárman. Én, te, meg az élet. Ezt az egészet hárman fogjuk gyúrni. Tehát amikor bejön az, hogy ma sokat dolgoztál, és nem tudsz kimenni, akkor már írom át az edzéstervet. Ha bejön bármi sérülés, vagy hálásság nem szokott lenni, tehát hogy ezt hárman írjuk, de ez olyan, mint egy párkapcsolat. Lehet, hogy én vagyok a világ legjobb edzője, de mi nem tudunk jól együttműködni, mert te nem azt nekem olyan visszajelzést, persze, amire nekem szükségem van. Én nem azt adom, amit te ettől elvártál, semmi baj nincsen, akkor mondd meg, hogy körülbelül mi az, amit te elvárnál, és megmondom, hogy melyik edző az, aki ezt tudja neked biztosítani.
És nagyon sok edző nem érti meg azt, hogy ezt látom magam körül, nem saját tapasztalat, hogy oda megy hozzá egy tanítványnak nevezett valaki, és nem arra edzi, amit az a tanítvány gyakorlatilag szeretne.
Ja, persze. Hát ez figyelj, én azt szoktam mondani, hogy én azért vagyok, hogy a tanítványok álmait megvalósítsam. Volt önök azért hozzám, hogy 3 kilométert szeretne egybe lefutni. És hihetetlen boldogság öntött el, amikor ezt megcsináltuk. Én magam találom ki, és próbálok annak kitalálni. És ha te sokat szeretsz hegyen futni, akkor neked rengeteg hegyi edzést fogok csinálni. Annak különböző formáit. Ha a másik az inkább a városban, akkor neki olyat írok. Tehát, hogy nem az én álmaimat, én nekem már megvannak az álmaim, mert ezekben túl vagyok. Én már simán abba hagyhatom, és én azt mondom, nekem nem kell bizonyítani, nem előtted, vagy nem a másik előtt, magam előtt.
Ez olyan, mint a pályaversenyen, vagy az aszfaltos versenyen. Ott úgy tudsz taktikázni, ha te megtanulsz nagyon jól váltogatni, akkor nem fogsz egyenletes tempót menni aszfalton, akkor váltogatni fogsz, mert te ezt edzetted. Uh-huh. És a másik meg lehet, hogy nem fogja bírni az állandó sebesség különbséget. Nem fogja elbírni, mert ő meg egyenleteset edzett. Ha te arra edzel, hogy mit tudom én, a savasodás nagyon jól bírod, mert állandóan belefutsz rögtön az elején savasodásba az edzéseidnek, és próbálsz savas állapotba tovább menni. Hát akkor mit fogsz csinálni versenyen? Hát rögtön lesavasítasz mindenkit, mert abból te tovább mész, ők meg nem, mert ők erre nem edzettek. Tehát ez egy ilyen.
Na, ha ennél a savasodásnál tartunk, beszélgettünk erről a dologról, hogy hogy ér össze, vagy hol ér össze az aszfaltos, pályás, terepes futás, és azt hiszem a savasodásnál lukadtunk ki. Egy hegyi OB kapcsán.
Így van. Tulajdonképpen ez egy borzasztó nagy összefüggés, hogy egy pályaversenyző ugye rengeteget résztávozik, és így a savasodás is nagyon jól bírja, és bizony a hegy az savasít. Tehát simán lehet az, hogy egy aszfaltos versenyző eljön hegyre, és rommá veri a terepfutó mezőny, mint ahogy most a Jenkei Peti maratonfutónk az a kékes OB-n győzött, mint ahogy Szabó Sanyi. Ő Gyulán nevelkedett föl, ahol egy darab töltés van, ami 2 méter magasság.
Várni kell a szelet, nem? Mert az a közeg ellenállás adja meg a terepérzetet.
Ott nőtt föl, és mondta, hogy ő szeretne hegyet futni, és eljött, és akkor még az OB, azt hiszem, a Visegrádi valamelyik, az volt az OB, Visegrádon volt valami futás, és eljött a Szabó Sanyi Gyuláról, és megnyerte. Mert jó, de azt nem sokan tudták, hogy ő futott 3 perces tempóra 10 darab 1000-et Gyulán, tehát ő pályaversenyző volt, és ő szórta 3 perces, persze.
És a 3 perces ezeket futsz így, akkor most a hegyen most futsz 3.40-be igazán bokotok.
Érdekes a terepfutás világában, mert a terepfutók azt képzelik egyébként, mondom azt úgy is, hogy én is félig meddig az vagyok, hogy a terepfutók azt képzelik, hogy csak a terepfutás létezik, és hogy így nem is nagyon tekinten, tehát hogy nem is nagyon tekintenek kifelé ebből a kis közösségből.
Bocs, tehát te ismersz olyan futót, aki csak és kizárólag azt futja, igen, azt a műfajt.
Tehát ismerek olyan terepfutót, nem is keveset.
Neveket.
Most nem mond nevesítek, nem nevesítek, mert nem akarok nevesíteni, mert nincs jelentősége, mert maga a jelenség az érdekes, hogy ismerek olyan terepfutókat, akik például, hogyha mondjuk egy 100, mondjuk itt volt ez az Ultra Balaton Trail, mondjuk a tavalyi, tehát a 2000, most már mi van, 19-es Ultra Balaton Trail, ahol mondjuk az Ultra Balaton Trailnek a 100 kilométeres távjából mondjuk, nem emlékszem pontosan, de nagyjából minimum 25 kilométer volt, ami aszfalt vagy aszfalt minőségű burkolat volt, és tudom, hogy nekik nem feküdt az a pálya, mert egyszerűen ők nem bírnak 25 kilométert aszfalton futni, mert egyszerűen nekik az borzasztó élmény. Tehát ezt nem tudom mihez hasonlítani. Ez ugyanolyan...
Minden borzasztó? Egyfajta izomcsoportod nincs sokáig terhelve.
Igen.
Vagy fölfelé mész egy kicsit, vagy többet, mondjuk 5-10, de 20 kötet, már nem tudsz fölfelé menni. Mindig jön egy lejtő, ahol kilazulsz, és már más izomcsoport mozog. A síkfutásnál minden. Ott egyfajta izomtónus van folyamatosan. Ezért nagyon durva a síkfutó ultrások, azok brutális, hogy azt hogy bírják, tehát az tényleg ez egy külön történet.
Ebbe is belehalt ugye egy Kilián.
Az összes edző, amikor benn vagy egy egyesületbe, akkor az mondja, hogy a terepfutás, hagyjál már, az hülyeség. A terepfutást nem nézték soha semmibe. Tehát körülbelül az van, hogy az edzők, az a pályaverseny van, meg az aszfaltos. És a terepfutás az úgy nem számít. Az belassít, az nem jó.
A tájfutást is te sorolod?
A tájfutás az más.
Csináltál a tájfutást?
Igen.
Nem voltál benne tehetséges?
Azt mondják, hogy igen, de nem érdekelt.
És akkor már itt tartunk, akkor bocs, a gyaloglás az hogy jött?
A gyaloglás az úgy jött, hogy...
Elfáradtál.
Hogy az edzőm azt, tehát a Magyar Atlétikai Szövetség az úgy támogatja az egyesületeket, hogy van egy úgynevezett csapatbajnokság. Összes egyesület elindul, aki csak tud persze, és mindenféle versenyszámba ahányadik vagy, pontokat osztogatnak a 12. helyig, nem tudom. És logikusan a nagy egyesület, a Honvéd, ahol van 8000 versenyző, hát az sok pontot fog szerezni. A kicsi, mint mi, ahol voltunk heten.
Ez melyik?
Ez akkor a MAC volt, Magyar Atlétikai Klub, nem a Margit Szigeti Atlétikai Klub. Ez a legrégebbi magyar egyesület egyébként, ilyen futóegyesület.
Egyébként a Magyar Atlétikai Klubnak a legutolsó pályája az a Margit Szigeten volt.
Az volt, igen. Az
és az egyébként a MAC, tehát a mozaik szót őrzi a MAC, még hogyha nem is a jogutódja.
Így van. Így van, de jogtalanul, és le is vetettük róla akkor. De voltunk heten, és akkor az volt, hogy oké, van a Józsa Gabi, aki mit tudom, 5000-en jó, meg van 1-2 ezerötösünk, de hát ott most már nem tudunk többen elindulni, mert pontvesztés van. És az edzőm kitalálta, hogy mi lenne, ha én gyaloglásba elindulnék, mert ott kevesen vannak ott igazán, a Honvéd az uralkodó, és hogy nézd meg, hogy tudok-e gyalogolni. És akkor az volt a vicces, hogy elkezdtem, mutattam neki, hogy gyalogolnék, ha én gyalogolnék, és megkérdezte, hogy te ezt csináltad? Hát olyan buzi mozgásom volt, hogy... És mondtam, hogy nem, soha nem csináltam. A lényeg az, hogy körülbelül 2 kilométer gyalogoltam így, gyakorolgatva, és tudtam, hogy ilyen 5 perces tempón tudok gyalogolni. És
fárasztó?
Nagyon fárasztó, és nagyon földhöz ragadt. Ugye egyik lábadnak mindig a földön kell maradnia, ez az alapkitétel, és borzasztó földhöz ragadt, tehát nem tud szárnyalni, tényleg nincs egy ilyen, nagyon kötött a dolog. Azt, hogy most én ezt edzek, ilyen típusú edzést csináljak, az nekem így nem, tehát ezt hagyjuk. De hogy mégis ugye 10 kilométer lett volna a csapatbajnokságon, és kitaláltam, hogy akkor én az OB-n fedett pályán márciusban elindulok 5000-en, hogy megnézem, hogy mit tudok. És oda mentem én, mint kis szerény emberke, és megkérdeztem az egyik ottani figurát, ilyen nagyon fú, de nagyon szemüveg volt rajta, nagyon ruhája volt, tehát nagyon jól nézett ki, és így be akartam magam lőni, hogy hová álljak be a mezőnybe.
hogy én tudtam, hogy én 5 perces tempón tudok körülbelül gyalogolni, hogy ők mit mennek egyáltalán, hogy én beálljak leghátra.
Megkérdezted, hogy mit tervezel, bocsi?
Igen, ezt kérdeztem, hogy te mit tervezel, és annyi mondott, hogy hát olyat úgy se tudsz. És így kész. Fölment bennem a pumpa, mondom, jó, akkor 2 kilométeren keresztül leutázom, hogy csinálsz, 1 kilométert ki fogom találni, hogy hogy lehet ezt jobban, és meg foglak verni. Ezt én magamban eldöntöttem, és bizony ő volt a legjobb egyébként a mezőnyben, beálltam mögé, 2 kilométeren keresztül mentem mögötte, leutánoztam, oké, rájöttem, hogy hogy lehet jobban csinálni, akkor hátra szóltam, hogy hallja ő is, hogy na fiúk, mikor indulunk már el, hogy öljem a lelkét is természetesen, és majdnem leköröztem a végére. És országos bajnok lettem gyaloglásban, korcsoportos országos bajnok. De kellett hozzá, hogy beszóljon nekem, hogy te olyat úgy se tudsz.
Innen is gratulálok neked.
Ez egy ilyen. Úgyhogy van egy országos bajnoki korcsoportos aranyérmem. Mindamellett ugye ez ilyen 35 éves kortól fölfele van, abszolút is én nyertem. Tehát, hogy mindenkit megvertem. Holott utána mondták a honvédosóinak, hogy ezek válogatottak voltak ám régen ezek az emberek, akiket én megcsaptam. És ennek az volt a hozománya, hogy kimegyek egy versenyre, mondjuk 3000 akadályra, mert azon is van, hogy elindulok. És akkor azt látom, hogy amikor éppen nincs más, akkor a honvédos gyalogló edzők oda jönnek, és nekem szurkolnak. Tehát, hogy ez ilyen hihetetlen csoda dolog, és mindig mondják, hogy gyere már gyalogolni, mert a csajoknak pont jól lenne a tempót, hogy húznád őket.
Még azt is megért, hogy valaki kalapácsvetés mellett kötelezi el magát, vagy bármi más, de hogy tanára a gyaloglásra, a gyors gyaloglásra, ez Csipi szerinted?
Ezt én nem tudom, nekem csak az a döbbenet, hogyha megnézitek ugye az olimpián a klasszikus száma gyaloglásban az 50 kilométer.
Férfi 50, mert nőknél nincs annyi.
Férfi 50, igen. A férfi 50 nem is csak az, hogy az olimpián mivel nyerik, de mondjuk még egy magyar csúcs is, most nem tudok számosítani.
Én tudom neked mondani, azt, ilyen 3-40 körül szoktak
azt nyerni. Tudom, hogy az 50 kilométer gyaloglást én nem tudnám lekövetni futva, pedig azért tudok futni, nyilván nem vagyok élmezőny, de azért egy viszonylag jó tudok futni mondjuk ezen az 50 kilométeres.
Intik is őket rendesen, szóval ott elég sok
a repülés. Oké, hogy van benne, azért nevezzük csalásnak. Na de akkor is azért alapvetően valamennyire csak gyaloglás. És én meg ott futok mellette életre halálra, és ő meg ott gyalogol, és szépen kúszik el tőlem. Tehát értem én, hogy néha repülgető.
Figyelj, azért. Képesség-készség komplex. De mihez ma jobban tehetség?
De egyébként a Balázs kérdés az teljesen jogos, hogy ki az a hülye, aki kitalálja azt, hogy ő gyalogol.
Tudod, mennyi levelet fogsz most mondtam kapni, meg a választra.
Most fogsz kapni egy csomó levelet a rajongói oldalra.
De engem nem érdekel. Csodálatos sport lehet a gyaloglás, meg minden tiszteletem a gyalogóké, meg egyéb, meg a közöm nincsen az ő teljesítményükhöz, de akkor sem tudom elképzelni azt a folyamatot, amikor valaki azt mondja, hogy nekem ez lesz az én utam.
Ezzel találkozott egy ilyen tornatanárral, egy ilyen edzővel találkozott, lement, és tehetségesnek bizonyult benne, akkor ott...
Na, de nem mondjátok már, aki elmegy az ember után, azt hiszi, ő az anyja.
Na, de nem mondjátok már azt nekem, hogy most mit tudom, én kitalálom, hogy mondjuk én 50 kilométeres gyaloglást akarom, mint az én életem értelme, és akkor ma is kimegyek edzeni, és akkor ma is gyaloglok, meg holnap is gyaloglok, meg holnap után is, és soha nyilván futnak ők is, nyilván biztos, hogy edzésen futnak. Nem tudom, számomra ez feldolgozza. Nem tudom feldolgozni.
Na jó, akkor viszont, ha már így belelendültél, akkor dolgozzuk fel azt, amihez igazából megvan a megfelelő tapasztalatod és életmélységi élményed. A napokban lettél 10-szeres körteljesítő, és igen... 11-ből, csak ezért tegyük hozzá, nem 10/10 az élet.
Mi van?
Nekem van egy elbukott köröm, az kérem szépen 2017, teljesen mindegy, lehet, hogy 18. Igen, kitaláltam, hogy én szeretnék futni egy havas kört, mert a Börzsöny hóban a legszebb, ugye az első Börzsöny élményem is hóban történt. És volt egy nagyon-nagyon szép időszak, ugye tudni kell, hogy 10 nappal előre kell jelentkezni, gyönyörű szép 10 centi hó volt az egész Börzsönyben. Én szépen bejelentkeztem, majd 2 nappal az indulás előtt leesett egy olyan 50-60 centi hó. A tányérréten derékig gázoltam a porhóban, ahol összefújta a szél. De életem legcsodálatosabb élménye volt. Többek között akkor láttam először és utoljára vadon hiúzt, meg akkor láttam a Mogyoros Bércen kelet felül a napot felkelni, meg ugyanabban a pillanatban a nyugati oldalon a teliholdot lemenni. Minden hó, meg életem egyik legszebb élménye volt az a nap. 110 kilométerig jutottam 30 óra alatt, ott fogtam magam, aztán hazamentem.
Azoknak a hallgatóknak, akik nem feltétlenül tudják, mi az a kör, nagyon egyszerűen, tehát az az ember, akinek a börzsöny a bakonya így Adi után, tehát hogy ő hazajár oda szinte, Párizs után szabadon, jobban el tudja mondani, de inkább ilyen összeszedettebben, hogy nem érint településeket, tehát hogy meg úgy van kialakítva ez a körpálya, királyrétre
indulás, igen.
És hogy gyakorlatilag, mivel nem érint településeket, ezért gyakorlatilag nagyon magadra vagy utalva, vagy önnellátó módon mész végig, vagy esetleg segítővel, órajárás szerint kell megcsinálni, igen, a pályát, és a szintidő...
30 óra alatt kell 152 börzsönyi kilométert megtenni, 7200 méter szintemelkedéssel együtt. Hát, amikor kitalálták a szervezők ezt az eseményt, vagyis hát nem is eseményt, hanem ezt a kihívást, akkor azt mondták, hogy szerintük körülbelül 20 ember alkalmas az akkori hazai mezőnyből, hogy erre a jelenben vagy a jövőben képes legyen rá. Azóta azért szerencsére ettől egy picit azért többen, nem is tudom pontosan, hogy mennyien, de azért olyan...
Te benne volt ebben a 20-ban?
Akkor nem. Akkor nem. Amikor a kört kitalálták, akkor nekem erre esélyem nem volt, mert azt hiszem, hogy 2013-ban, igen, 2013 őszén indult a kör, és azt hiszem, hogy 15 tavaszán csináltam meg először. Nem, akkor abszolút alkalmatlan voltam még erre.
Józsi, te kacérkodsz majd, hogyha esetleg a 100 km fölötti távokba is belenyalsz a körbe?
Nyaltam már bele 100 km fölötti távolságokba.
Egyben?
104 volt, ami egybe volt, 116, ami ugye Ultra Balaton párosba.
Azt egybe futottad? Nem ilyen izékben, etaponként? Váltó?
A 116 az váltásba, persze. Aha. De az olyan gyors váltás, hogy körülbelül rosszabb, mint hogyha egybe futnád. Az nem jó. Tehát, hogy beérkezel a váltópontra, beugrasz egy kocsiba, lemerevedsz, kiszállsz, és körülbelül van 3 percet visszamelegedni, és így, mint a droid, nem tudsz mozogni, tehát az borzalmas. Szintén jellemző rám is a versenyzői részemre. Éjszaka volt, pont bezuhantam egy ilyen 5.30-as tempóra az Ultra Balatonnál, lábamba volt 90 km, nem voltam már jó. Szakadó eső, éjszaka, sötét. Sőt, egy futó, nem sok ilyen volt, aki megelőzött. És így föl akartam gyorsulni, hogy ne megelőzzön valaki, és én álmodom, hadd menjem. És így elment egy olyan 50 métert, és így, na ne. És elindultam utána rombolni. És akkor elkezdtem kérdezni, hogy
mi
a jó mész, mondom, milyen csapat? Fúj, 12 fősek vagyunk, és jaj, ti ugye milyen jól megyünk? Mondom, de nagyon jól mentek. Mikor rajtoltatok? Azt mondja, 6 óra 30-kor reggel. Fú, mondom, durva. És kicsit vártam, hát a visszakérdez, és elkövette a hibát, hogy visszakérdezett. És ti mikor rajtoltatok? Hát mondom, mi 8.30-kor. És akkor rádöbbent, hogy 2 óra előnyünk van hozzájuk képest. És akkor így láttam a döbbenetet a fején, és így rám néz, és hányan? 2. És nekiálltam, és ott hagytam. Szakadj meg! És gondolkozz el, hogy te tényleg jól mész-e vagy, nem?
Lehet, hogy ő jól ment, csak a csapat nem ment olyan jól ezek
jól szerint. Ment, egy kicsit jól ment a srác, csak egyszerűen benne volt megint a versenyezhetnék, hogy mindegy, hogy hol és kivel, és nem is vagyunk versenyben, nem ugyanaz a csapat, akkor is versenyzés.
Egyszerűen verseny, akkor is verseny, ha a másik nem tud róla.
Így van, ez igaz. Alaga Tomi rölgött rajtam a Ultra Balatonnál, hogy nem azt mondtad, hogy nem futsz több ultrát. Benne van a pakliba. Ez a kör is érdekel. Minden érdekel. Abszolút. Érdekelnek a saját magam mélységeibe való lejutások. Minden érdekel. Abszolút. Nyitva vagyok mindenre tulajdonképpen. Én a 200 méteres sprinttől a 200 km, bármit.
Tudod, hova mehetnél el?
A
Spartán versenyre, de komolyan.
Az egyébként első brutálfutást nyertem.
Egyébként a Józsinak az adottságai, ez a fajta ilyen, nem is tudom, hogy mi ez, ilyen nyúlánk, talán az a legjobb szó rá, a Spartán versenyeken ilyen alkattal nyernek különben.
Figyelj, Szabó Sanyival ott ismerkedtem meg, a BSI-nek az első brutálfutásán. Ott volt a 16 éves kis hülye gyerek, kis teli szájjal, vigyorgó, nem tudom mi, és onnantól így elválaszthatatlan vagyok a Sanyikától, fogadott fiamnak hívom, ott ismertem meg. Ő nyerte az ifiket, én nyertem az öregeket.
És te miért álltál meg ennél a lélektaninak számító 104-es határnál?
Nem álltam meg. Igazándiból
Na, de ultrákat nem futsz, tehát 200-as ultrákra nem mész el, nem mész el.
Nem. 90-esen voltam már Svédországban is, tehát futottam ilyeneket.
Az futás volt? Az nem sífutó verseny?
Amire... Nem. Képzeld el, hogy az a első magyar teljesítő vagyok rajta.
Minek a neve? Milyen Ultra, Lopet?
Ultravaza.
Vaza Lopet, aha.
A Vaza Lopet. Az egy 90 kilométeres sífutó verseny, kevesen tudják, de 1,5 millió ember jelentkezik rá.
Igen, az egy nagyon népszerű, de nem sífutó verseny?
De az a sífutó verseny, és megrendezték futóversenynek is.
Ja.
És oda már úgy mentem, hogy akkor már megvolt a saroksérülésem. Előtte mentem egy jó pár versenyre, hogy ilyen 50 kilis edzőversenyekre, 26 neki kellett állnom úgyfajta sarkam, tehát nem tudtam egyet se befejezni. És nem tudtam, hogy fogom ezt a 90-es végig csinálni, mert hogy ez így nem fogja bírni a sarkam, de valahogy annyira átszellemültem, meg annyira sok volt a nevezési díj, hogy elmentünk, így fölautóztunk szépen ilyen 2-3-4-500 kilométer, egy hét alatt fölautóztunk Svédországba, és az első 30 kilométer az egy mocsárba, két fapalló, és azon futsz 30 kilométert, ilyen fapallókon. És egy mocsár.
Ott menne eredetileg is a verseny?
Ott menne a verseny, persze.
Az behavazódik, és azon kell, hogy végig.
Igen, hát az télen az jéghó. Tehát elindulsz reggel 4 fokba, hiába nyár van, de napközben 28 fok lesz. Tehát borzasztóan figyelni kell a ruházatra, meg az egész mindenségre. De 30 kilométert futsz egy mocsárba, fapallókon, és fantasztikus, amikor kell fel a nap, és tényleg az a klasszikus mocsár, az a sejtelmes, gőzölgő, egy ilyen levél nélküli kóró, ami kiáll a posványból, és közben a narancsvörös nap így jön föl belőle. Az a kép nagyon megmaradt, az csodálatos volt. És így el voltam, futottam, és így ránézek egyszer az órámra, és látom, hogy 52 kilométernél járok. És így letakartam az órát, hogy ez hülyeség. Tehát, hogy ezt nem bírja se a sarkam, se én. És az ilyen úristen, most hol járok már? Tehát, hogy annyira átszellemültem, és annyira eltűnt az 50 kilométer, hogy nem volt meg.
Nagyon fura. Én ezt sose tapasztaltam. Tehát az, hogy ez csak hopp, és így eltelt 5 óra. Tehát annyira, nem csak a monitorozásról beszélek, hogy figyeled magadat, hanem azért... Tehát azért ott van egy fizikai aktivitás, amitől nem tudsz elvonatkoztatni, legalábbis én mindig ezt éreztem, tehát ilyen, hogy kiesett idő futás közben.
Én annyira magamra figyeltem meg mindenre. Hát ilyen 5-20-as tempó volt, de hát ez azért terep alapvetően terep volt, és csodálkoztam, mert itt a 70. helyen bejöttem, úgyhogy én nem voltam felkészülve, a sarkam a sérült volt, tehát hogy alapvetően nagyon jó helyet értem el, és így első magyarként értem el, tehát az első magyar teljesítő lettem. És tulajdonképpen még egy élmény fűződik ide, amikor futsz, és előtted egy ilyen hosszú szőkehaj, tök jó segg, és nézed, és nagyon lassan éred utol. Gondolod, hogy biztos váltóban van a csaj, mert hogy hát ilyen tempót azért az nem tudnak, meg hát... És megelőződ, és szakálla van.
Ennyi volt az első rész. Még párszor 100%-ra kell tölteni az órátok, és jön újra a büntetőkör, benne a második rész, Takács Krisztián Csipivel és Varga József Hundiánnal. Abban szó lesz többek közt öregedésről, generációk kikopásáról, a test rombolásának határáról, a vertikáról és a síkságról, a versenyzés miben létéről, csalásról és irigységről, a futásban megmutatkozó emberi karakterről, szponzorációról és könnyű léptekről, sörözésről, ultrabalatonról és a 230-as maratonról, amit mindenkinek illene megcsinálnia, interjú alanyunk szerint. Persze, számtalan dolog került kivágásra, például versenyszervezők mahinációi, etikátlan futótársak visel dolgai, de ahogy mondani szokták, ami a pályán történt, az ott is marad.
Mert egyet hagyd szóljak, mert el fogom
fejteni. Te most
fogod elfejteni, mert föl van írva.
Egyet, hagyd mondjam.
De ki ez a csávó?
Nem tudom, hogy magyarázni.
Van neki, bazd meg, eredmény.
Na, akkor mondd végig. Annyi az egésznek a... Kizökkentem.
Hát a csekkajára teszi az én boromat, vissza az ő dirigál.
Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor ezt a www.hospiceház.hu/adományozás linken ki is fejezhetitek. Minden perc értékes. Köszönjük!
A műsor a Béton partnere.